És ez a kattanás már benne volt. Na, királyság, sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a hétfő estén. Podcast, soha nem volt még ilyen, most van, és reméljük lesz is, itt van velünk Toldi Balázs, csak a hangok azonosításáért.
Sziasztok!
Ő a Balázs, és vendégünk
Sziasztok.
Pedig Rákosi Máté, aki megelőzött picit, sportbíró, Balázs pedig szimulátor versenyző streamer, én pedig hát amatőr gamer streamer, csak hogy így hivatalosban maradjunk.
Hivatalosban?
Igen, ez most nagyon friss. Annyi a lényeg, hogy most nagyon röviden felvezettem, hogy mitől lett ez a podcast, vagy mitől jött ez létre. Ugye mi szimulátorozunk, és volt egy Nürburgring 24 órás verseny, aminek az éjszakája eléggé hosszúra sikerült, miután elszámoltuk a box kiállásokat, és hát egy olyan 3,5 órával később ültem az autóba, vagy 2,5-lel, mint kellett volna. És nagyon nehezen vészeltem át az éjszakát, mert úgy volt, hogy 3-kor kiszállok az autóból, de gyakorlatilag igen, 2:30-2 körül szálltam be, és én ezt streameltem, és megjöttek nézők, illetve Bazsi is volt olyan jó fej akkor, hogy följött, és gyakorlatilag életben tartottak, és akkor beszélgettünk így random dolgokról, hogy ne aludjak el, és egészen jól sikerült, úgyhogy tulajdonképpen ez is lett ezt a sorozatot. Meg hát azért itt vagyunk teljesen, mert hogy azért nem stúdióba ülünk elég régóta, és elég sok témát kiszoktunk beszélni, és volt erre igény, többen is jelezték, hogy ezt lehetne valami rendszerezettebb formában, és hát megpróbáljuk akkor most így. Ez az, hogy a mai témához kanyarodjak, az pedig a versenypályák névtelen hőség, ez így kipattant az agyamból ez a cím, és szerintem zseniális, és Máté végig
bizony,
kedves
bizony,
ismerős.
Zseniális. Annyit hozzátennék, hogy
igen.
Már egy jó ideje nem, én mondjuk nem szimulátorozok, de én is ott kezdtem, és igazából maga a sportbíróság is oda kanyarintható vissza, hogy tulajdonképpen én is azért lettem sportbíró, mert valamiféle szerelem van az autósporttal, és ez a legközelebb, amihez kerülhetek, így, hogy sportbíró lettem.
Mondhatom, bocsánat, hogy szegény ember ehhez kerülhet a
legközelebb. Igen.
Tehát
igen,
beszéljük őszintén, mert azért ez egy rohadt drága sport, akár
oldal. Igen, ez nagyjából a sportbíróknak így a 90%-áról szerintem elmondható, így a kollégák nevében is szólva, hogy igen, az megy sportbírónak, aki valamiért nem lehet ott a pályán.
De akkor a játékok pozitív hatásait is megemlíthetjük, hiszen onnan indult.
Igen. Tehát nekem is a játékból indult, aztán lett egy ilyen, hát évekig el voltam szimulátorozással, és utána így ez volt igazából a tovább lépés. Bár párhuzamosan is ment azért egy másfél-két évet, de most már inkább csak sportbíró vagyok, mert szerintem sokkal közelebb hoz az autósporthoz.
Elég közel vagytok ott a pálya mellett. Kezdjük a legelején, ami bennem fölmerül, és rád is írtam, amikor hívtalak, hogy akkor te most mi vagy, pályabíró, sportbíró, hogy van ez, ki sportbíró? Mi az a sportbíró?
Hát ez attól függ, hogy milyen szemszögből nézzük, ugye. Sportbíró az, aki tesz egy sportbírói vizsgát, mondjuk itthon, hogy ez úgy épül fel az a rendszer, hogy van egy nemzetközi társaság, az FIA, és ennek a tagjai, úgymond az ASN-ek, mint itthon mondjuk az MNS, és az ilyen ASN-eknél, ez minden országnak van egy, ott kell egy sportbírói vizsgát tenni, onnantól kezdve az ember sportbíró, ez minden országban más rendszer van, más kötelezettség, más előírás, más vizsga, és tulajdonképpen, ha ezt a vizsgát tesszük, akkor vagyunk sportbírók. Mire? Onnantól kezdve, hogy mondjuk a pályán vagyunk, onnantól kezdve lehet ránk mondani azt, hogy pályabíró, mi tudjuk magunkban, hogy sportbírók vagyunk, tehát aki bárhogy a pálya mellett dolgozik, és van egy sportbírói vizsgája, az a számunkra, mint kolléga, az sportbíró.
De akkor mondjuk a fotós, az semmiképp nem nyilván.
Hát, igen, ez is attól függ, hogy már egy sportbíró, vagy egy fotósnak is lehet mondjuk sportbírói vizsgája.
Milyen viszonyban vagytok a fotósokkal? Most kanyarodjunk el, ne legyünk ennyire szerintem hivatalosak.
Az a baj,
mi
az a baj,
zajlik
vannak,
ott?
Vannak azok a fotósok, akik például voltak sportbírók, vagy aktívan sportbírók mellette kijárnak fotózni. Velük általában nincsen gond, jó a hangulat, köszönünk, el vagyunk, tök jó. Tehát megvagyunk egymás mellett a pályán, mindenki csinálja a saját dolgát. Ugyanakkor mondjuk vannak azok a fotósok, akik ezek a rendezvényes jönnek, és akkor ott így vagánykodnak, hogy ők kijöttek ide meg oda, és ők fotósok. Ővelük vannak olyan problémák, hogy nem mindig ismerik azt a magatartást, amit ott a pálya mellett csinálni kell, hogy például ilyen alapdolgok, hogy érkező autónak nem állunk háttal, meg ilyenek, és nem fogjuk meg a szalagkorlátot, mert nagyot tud ütni, meg ilyenek. És akkor ezekre ugyanúgy nekünk kell figyelni, hogy mit csinálnak a fotósok például a mi szektorunkban.
Van erre hatás köröd? Tehát, hogyha látod, hogy egy fotós mondjuk tényleg belóg a, most nyilván túlzok a rázókőig, és onnan akar ő ultrafasza felvételt csinálni, hogy neked van jogosultságod arra, hogy figyelj, mert testvér, ez így egyrészt nem jó, mert megállítják a versenyt adott esetben, másrészt meg hogy két darabba mész haza. Tehát van
igen,
olyan, hogy te rászólhatsz?
Nekem ugye elsősorban a versenyzőkkel, az érkező autókkal kell a kapcsolatot tartani, és nekik kell úgymond biztosítani a helyszínt, a pályát, hogy az tényleg biztonságos legyen. Tehát hogyha tényleg addig fajul a dolog, hogy mondjuk bemegy egy fotós, vagy behajol, vagy veszélyes, tehát hogyha veszélyt érzek, azt rögtön jelzem a pilótának. És utána jön az, hogy elvileg én ugye nem, tehát nem tessékelhetem odébb a fotóst. Erre néha van bizony kivétel, hogy le kell szólni a versenyirányításnak, és akkor ők majd eldöntik
volt
a toronyba, hogy akkor mi legyen. Hát
emlékszünk
ugye mondjuk az angol nagydíjra 2004-ben talán. Ott igen, ott sportbírók és beavatkozók futottak a delikvens után a pályán.
Ugye az Jimmy Jump volt, hogyha nem...
Nem, az valami skót, valami a pap volt, vagy szerzetes, vagy nem tudom ki.
Erre
valami,
lenne jó
valamit reklámozni akarsz.
Aha, mert Jimmy Jump is ugrált ott. De
ő meg egy spanyol nagy díjon volt talán.
Spanyol, nem tudom, annyira nem nézek Forma 1-et,
ez most spanyol rajton ment be, azt hiszem.
Aha.
De ott volt a Hockenheimben is 2000 elején valamikor, amikor a egyenes bolt sétálgatott valaki a...
Ja, az meg egy azért valami volt Mercedes, igen.
Meg kirúgták, hogy valami volt, és akkor az így bement tüntetni oda a pályára oldani, és akkor...
Na mondjuk az rohadt érdekes, mert azt így közvetítésen... Tehát, hogy megnézzünk egy fedélzeti kamerát, nem sokat látni abból, hogy hát áll egy ilyen fehér ruhába egy ember, mert teljesen egy pályaobjektumnak néz ki. És például ott el tudom azt képzelni, hogy mondjuk aki ott volt annó sportbíró, bár akkor még teljesen más volt a rendszer, máshogy viszonyultak ehhez a biztonsághoz még egy 20 évvel ezelőtt, de akkor se biztos, hogy egyszerűen észre lehet venni egy ilyet.
Hogy jut be egy ilyen ember vajon a pályára? Tehát nyilván van azért a pályának biztonsági személyzete, meg mint nézők azért mi így találkozunk is rendszerint ezzel a fallal, hogy oda nem.
Persze. Ugye van az alapvető dolog, hogy ahova, mit tudom, ott áll a biztonsági őr, a inkal, a vajton, az akármi, oda így nem mész be. Tehát ha ők azt mondják, hogy nem, akkor nem mész be. Viszont vannak olyan emberek, akik azért bemásznak itt-ott, kerítésen, és akkor úgy nem nagyon gondolkoznak azzal, hogy mi legyen. Az meg a másik, hogy akárhonnan lehet már szerezni a mindenféle hamisított mellényeket ilyen-olyan helyekről.
De azért itt vannak passzok, nem? Tehát ami névre szól, meg a verseny.
Igen. Abból is vannak folyamatosan viták, hogy most egy passz van a nyakadba, két passz van a nyakadba, akkor azt odaadják egymásnak, akkor te is menj be vele, meg ilyenek. Tehát ez, de ez nem csak autósportban, szerintem minden rendezvényen van ilyen.
Ez egyszer még a készhetverésbe szivatták be a szújót, emlékszem a Balázs,
igen.
A Balik Laci bevonásával, ugyanezen a két passz és vége is itt
ennyi. Igen.
De akkor ez egy létező jelenség? Tehát, hogy ez van, hogy tényleg aki két passzal mászkál, és nem kéne?
Persze.
Mert hogy egy passzal kéne?
Hát igen. Mert ugye jó, nyilván az egyik már érvénytelen, csak az...
De ezt miért nem veszik bármikor... el ott, ahol úgymond ez érvénytelen lesz? Tehát nyilván ez ott lesz érvénytelen, ahol kapod a másikat, nem?
Persze, de ez ugyanolyan, hogy mondjuk én minden évben, mint sportbíró, kapok egy igazolványt. Most én, ha azt rárakom egy bármilyen másik nyakbaakasztóra a tavait, és azt odaadom egy embernek, szerintem az ilyen biztonsági őröknek a 80%-a az nem fogja nézni azt, hogy mi az évszám rajta.
De nincs más színnel, vagy más grafika, mert ezt hát azért úgy szokták megoldani.
Persze.
Nem is hasonlít. Kicsit...
Hát, de hasonlít. Hát az a probléma, hogy hasonlít.
Aha.
Tehát az évszám más színnel van rajta, és igazából ennyi, meg ha frissül a fénykép rajta, akkor más fénykép lesz rajta, de nem fogják nagyon tüzetesen megnézni.
hát akkor ezzel vigyázni kell. Mindegy, nem is akarok ötletet adni. Ezzel senkinek, tehát ne próbáljátok, még igenis kiszúrják, és óriásit fogtok kapni.
Ami... Hát igen, igen, tehát ez, ennek az szokott lenni a vége, például a Hungaroringen, hogy jön a portás, az éjszakai őrség, az így körbe megy, és akkor oda megy, ahova kell. Azt elviszik az embert a portára, és akkor jön a rendőrség, feljelentés, ilyenek, tehát hogy ez nem vicc. Ugyanez, hogyha mondjuk az is rendszeres, hogy Hungaroringen van egy teljesen ingyenes rendezvény, egy magyar OB vagy valami, és az ember megáll, hallja a hangot a pálya mellett, fönn a Magyaród felől, ott az Aquapark felől érkező úton, és így elkezd bemászni a kapun. És akkor azt nyilván, tehát be van kamerázva az egész, azt nyilván lehet látni, mi is látjuk. Nekünk is ez így ki van adva, hogy az ilyet igen szólunk, mert ez nem jó dolog, hogy ott mászik be az ember, ahol nem kéne. És akkor látjuk már rögtön, hogy jön az autó, beszállnak, elmennek, és akkor majd kitalálják, hogy a rendőr viszi el, vagy nem.
Ez kinek jó? Tehát egy ingyenes rendezvény azért elég sok van, hála Istennek, a Hungaroringen. Tehát, hogy meghallja az autót, és nem megy oda kaphoz, hogy megkérdezze, hogy kívánok, itt mi van.
Ez a baj, ez a baj,
hogy nem... Átmászik a kerítésen, ilyen tehát... van tényleg, hogy ott helyben satúfék és beugrik,
igen,
hogy
és az a
durva,
hogy autóval jön. Na most be tud jönni a promóter parkolóba, úgyhogy megáll. És ott van az autója őrizve. Tehát, hogy ezeket mi se értjük, hogy most mennyibe tartani még autózni fél kilométert, vagy egy kilométert. Lerakja egy őrzött parkolóba az autót, és ott van, és ingyen bent van.
De valószínűleg nem tudja, mi ez, és meg lehet örül is neki, hogy bazdmeg, hát ja, én ingyen bejöttem, mert a sok hülye kretté meg biztos befizetett.
Persze, persze, persze. Hát ez ugye ezzel az a probléma, hogy például ott olyan helyen jön be, ugye Hungaroringen is megvan egy-egy rendezvénynek, hogy milyen területek azok, amik tényleg a nézőknek vannak, mi az, ami biztosítva van, tehát kiürítési terv mindennek meg kell lennie. Most, ha ott a domboldalban történik vele valami, akkor azért nyilván ki lesz a felelős.
Hát nyilván nem ő. És hát, amúgy sem volt kiírva, hogy ez egy versenypálya, és itt autóverseny.
Ja, hát csak zárva volt a kaput.
Tehát, ami meg veszélyes, ugye? Tehát azért azt tudjuk.
Ja, hát igen. Igen.
Akár onnan nézem, ez mindig veszélyes sport. Viszont azt mondd meg nekem, mert nem bírok erről a gondolatról leszakadni, amióta kitaláltam ezt, hogy téged ide elhívlak, hogy mennyiben más egy Forma 1-es hétvége, mint mondjuk egy TCR Europe?
Hát... Ez az a baj, hogy a mi szempontunkból teljesen mindegy, hogy mi van a pályán. Nyilván vannak olyanok, amik nagyobb felhajtás, például, mint egy Forma 1, de ez attól függ, hogy mi történik a pályán. Tehát Forma 1-ből is láttam már nagyon-nagyon gázat, illetve mondjuk egy VTCR-ből, de akár egy kialotozból is láttam már olyat, amit bántam, hogy vége volt a futamnak, mert még mehetett volna legalább egy 10 kört, annyira jó volt. Tehát ezt igazából úgy lehetne megnézni, hogy aki már valaha volt autóversenyen, hogy az nagyon sokan, inkább a többség az azt mondja, hogy ez mennyire unalmas, ezért nem járnak ki semmilyenre, mennyire unalmas, hogy jönnek az autók, és akkor percenként elmegy a mezőny, aztán vége. Percenként elmegy a mezőny, aztán vége. Na most a mi munkánk tulajdonképpen ugyanez, hogy nézik, ahogy percenként elmegy a mezőny, csak mi... Nekünk a látásmódunk az ráállt már arra, hogy megkülönböztessük rajtszám alapján, hogy ki mit csinál a pályán, ki hogy viselkedik. Tudjuk, hogy ki a gyorsabb, ki a lassabb, tehát hogy ezek megvannak. És így már, ha tudjuk, hogy van egy sorrend a fejünkben, ha az változik, akkor tudjuk, hogy valahol volt valami előzés.
Tehát, és azt nektek nézni kell? Tehát mondjuk az ötös megelőzi a kettest, az miért érdekes? Tehát
maga az előzés az nem, csak például nálunk van egy rádió, tehát posztonként van egy rádió, és mi mondjuk halljuk azt, hogy akárhányos posztnál mondjuk volt egy kontakt, vagy volt egy levezetés, vagy volt egy elvisz, tehát hogy ezeket mi így elképzeljük magunkba, hogy az hú de jó csata lehet, hogyha mondjuk a fél pályán átlögdösik egymást. Hiába, ha nem látjuk, mi azt úgy halljuk, és amikor odaérnek, akkor várjuk, hogy nálunk is lesz valami.
Tehát akkor igazából most ez az a része, hogy motorsport fanatikusok gyakorlatilag a sportbírók, és rohadtul élvezik ezt,
igen,
az egész rendezvényt.
Igen, igen, igen.
Viszont én meg arra is gondoltam a kérdés feltevése közben, hogy van egy bizonyos fokú komolyabb eligazítás egy Forma 1-nél, vagy igazából nektek teljesen mindegy, hogy kik azok az emberek a pályán, ugyanúgy kell viselkedni, ugyanazok a szabályok, minden ugyanaz, hogy van valami spéci, ami csak a Forma 1, hogy na ehhez az autóhoz. Például én olvastam ilyet, hogy Forma 1-es autóhoz, nem akarok hülyeséget mondani, talán a Kers miatt nem szabad csak speciális védőkesztyűbe
igen,
hozzányúlni
az
az autót,
jelje.
vagy ERS, nem tudom, hogy van ez, de hogy ez például GT-nél van, vagy ezt a kesztyűt csak spéci forma egy időre kapjátok meg?
Értem, értem, igen. Ez igazából úgy működik, hogy a nekünk, mint sportbíró, kapunk egy, azt hiszem a verseny előtt 30 nappal kapunk egy versenykiírást, abban minden ilyennek szerepelnie kell, ami a versenyzőkre, a csapatokra, illetve ránk vonatkozik. Minden olyan biztonsági változásra, szabályváltozásra, sportkódexből ilyen kitételekkel ilyenek. És számunkra mindegyik rendezvény ugyanolyan. Tehát ugyanolyan mentalitással megyünk egy Forma 1-re, egy OB-re, egy nemzetközi valamilyen eseményre, egy pályanapra. Tehát, hogy nekünk van egy munkánk ott, van egy hivatásunk, amit ott komolyan veszünk és csinálunk, amíg esemény van a pályán, addig nyilván ez egy veszélyes dolog, erre figyelünk. Viszont Forma 1-nél, mondjuk a DTM-nél, a VTCR-nél, tehát vannak ilyen nagyobb események, amik mondjuk több nézőt is hoznak be, nagyobb nézőközönsége van így világszerte is, azokon érezni azt, hogy az ilyen rendezvényeken, hogy egy picit úgy feszültebb mindenki, feszültebb a torony, feszültebb a hangulat előtte egy héttel, tehát hogy így a szervezésben van egy sokkal szorosabb határidők vannak megadva, tehát hogy így mindent érezni. Ettől függetlenül maga a munka az teljesen ugyanolyan. Tehát lehet nagyon-nagyon unalmas hétvége, lehet meg nagyon izgalmas hétvége. Ez mindig ilyen lutri, hogy most épp mi lesz. Ez az év, én azt mondom számomra, nem volt egy nagyon izgalmas év, ugyanakkor tudok olyan kollégát mondani, nem is egyet, akik meg nagyon jó emlékekkel zárják ezt az évet, mert mondjuk náluk történt az összes esemény a pályán.
Tehát akkor most idén szar helyen állsz gyakorlatilag.
Hát tulajdonképpen igen. Nem mondanám.
Hol
nem
van
mondanám,
ez egyébként? Tehát melyik rész, ahol nem csinálnak semmit?
Most idén a 20-as poszton voltam nagy részt.
Ez nekünk semmit nem mond.
Ez a... Hogyha mond valamit az, hogy az Alézi kanyar,
valami.
A 11-es kanyarnak a kijáratán van. Tehát ott se előzés, se semmi nem történik, ott olyanok történnek nagyon ritkán, mint mondjuk tavaly azt hiszem a Blank Pain-en volt egy Audi R8 átszánkázott a szalakorláton, belecsapódott a híd előtt a
földbe. Az még idén
földbe.
Lehet. Még idén lehet, mert szeptemberben jönnek.
Tehát. Ja, igen. Vagy lehet GT Open volt, most nem tudom. Akkor olyanok történnek ott, mint 15-ben a Pereznek a szaltója, amikor beleállt szembe a szalakorlátba, és szépen elkezdett törögni.
Volt.
Tehát, hogy ha nálunk történik valami, az általában nagyon nagy.
Az nagyon nagy.
Igen.
És gondolok itt olyanra, hogy indul egy napod? Tehát mondjuk... Mikor kell nektek odaérni? Honnan tudod, hogy hol állsz? Ugyanott állsz 5 éve? Vagy amióta csinálod?
Nem. Ez úgy szokott lenni, hogy mondjuk elkezdem az elejéről. Amikor mondjuk én sportbíró lettem 2014-ben, akkor ez úgy működött, hogy megadtak nekünk egy weboldalt, oda kiírogatták mindig a rendezvényeket, és akkor azokra lehet jelentkezni. És míg gyakorló vagy, addig ugye nincs egy ismerettséged ott a kollégákkal, teljesen egyedül vagy igazából, jelentkezel mindenféle futamra, és abból valamelyikre beosztanak, valamelyikre nem. Nyilván akkoriban mondjuk eléggé túl jelentkezés volt, tehát így mondjuk a 8 darab nemzetközi eseményből beosztottak mondjuk engem 3-ra. Tehát, hogy ennyire túl jelentkezés volt. Akkoriban megvoltak azok a rendezvények, ahol biztos például az OB-re inkább a gyakorlókat vitték ki, hogy már ott nyilván kisebb a nézőközönség, nem baj, hogyha annyit, illetve baj, de könnyebben el van nézve, hogyha hibázunk. Tehát ilyen helyekre beosztottak.
Jobb, jobb egy Suzuki kerekét kitörni, most nyilván túlzok, mint azért egy Zauberét. Tehát...
Persze. Olcsóbb, meg könnyebb kártéríteni, meg ilyenek. Igen. Na, de az a lényeg, hogy... Úgy jó, kezdődött, hogy... Igen, egy picit
helyes,
összekezdődött
a
gondolatomat.
Ezért vagyok.
Tehát akkoriban az volt, kimentem a reggel, meg volt egy megbeszélt időpont, akkor ott kell lenni a pályán.
Mi ez az időpont általában?
Hát ez olyan, nem tudom, ilyen 7 óra környéke, 6 óra és 7 óra között valamikor, ez attól függ, hogy épp milyen az időterv. Hogyha nem annyira összes, akkor van, hogy 8 óra, hogyha nagyon zsúfolt a nap, akkor van, hogy 6 óra.
Eddig vagytok. Tehát mi az az időpont, amikor legkorábban haza lehet menni? Mondjuk maradjunk hát egy Forma 1-nél.
A leghúzósabb az pont a Forma 1, az ilyen 13 óra munkaidő.
13 óra, Aha.
Hát az
De
például a
másnap
szombati
ugyanúgy.
nap az ilyen, nem bocsánat, a pénteki nap az ilyen 6:15-kor indult a buszunk, ami vitt ki a pályára, mert ott nincs, nem mehetünk be autóval, tehát ott annyira tömeg van. 6:15-től 19:50-ig voltunk, igen.
Hát igen, és másnap ugyanezt gondolom.
Tehát... Hát másnap már volt egy ilyen, szombaton már egy 7:30-tól 18:30-ig, tehát az már csak egy 11 óra volt.
Aha, hát az egy lényegesen kevesebb.
Persze. De mondjuk, tehát ez úgy kezdődött, hogy kijártam időpontra, ahova éppen beosztottak, azokkal az emberekkel így megkerestük egymást, és akkor lement a nap. Most eljutottam 2 év után arra szintre, hogy akkor én pont érettségiztem, meg volt a szakma, és utána elkezdtem dolgozni. És pont előtte, mielőtt elkezdtem dolgozni, nyilván suli mellett sokkal több időm volt kijárni, tehát tudtam menni rendezvényekre, illetve pályanapokra. Erre majd még visszatérek, hogy mi a kettő között a különbség. Tehát ki tudtam járni sűrűbben, megszereztem egy munkát, és onnantól kezdve így, hát kicsit úgy, az eleinte nem is nagyon jártam ki, tényleg nagyobb rendezvényekre. És ez úgy indult, hogy akkor szereztem egy olyan kapcsolatot, sportbírót, aki posztvezető volt, és...
Mit jelent az, hogy posztvezető? Most teljes laikusként. Mi ez a posztvezető?
Posztvezető?
Mik azok a posztok?
Igen. Tehát például a Hungaroringen 26 darab poszt van.
Ezek a bódé, ami a pálya mellett
igen,
van, tehát
igen,
egyszerűsítsük
igen.
le a népeknek. Amit látsz a tévében, és rajta van egy szám, és ott vannak benne nagyon kis helyen nagyon sok emberek.
Igen, ezek a pontok, a ahonnan az ásztójelzések bemutatásra kerülnek a versenyzőknek. Tehát egy darab poszt az két úgymond szektorra figyel. A szektorok a posztok közötti, tehát a poszttól a pálya túloldalára húzott képzeletbeli vonal, az a poszt vonala, és attól a következő, illetve az előtte levő poszt vonaláig tart az előtte és a mögötte lévő szektor.
Mi határozza meg, hogy hány poszt van egy versenypen? Tehát gondolom van ennek, mondjuk egy olyasmire gondolok, hogy az egyiknek látnia kell a másikat például.
Igen, ez az első fokú, ez a legmeghatározóbb.
Hoppá, hogy képbe vagyok, figyelj!
Igen.
És nem suktad el a műsor előtt, ezt nagyon-nagyon régóta hallottam. Hoppá.
Ez igazából... Amikor azt látjuk, hogy nagyon nagy az eső, például Forma 1-en, és mindenki hőbörög, hogy miért nem engedik őket versenyezni, az általában azért szokott lenni, mert akkor az eső, hogy a posztok egymást nem látják.
És ilyenkor kezdve... a rádió, tehát most bennem él a fotelszurkoló, tehát minek van akkor a rádió? Most geci leszek megkérdezni.
Igen, a rádió az körülbelül a sportbírónál az a harmadik dolog, amire figyel. Tehát első soron az előtte és a mögötte levő szektorra, illetve a posztokra figyel. Tehát az első mindig a jelzésadás, hogy a pilóta lássa, hogy mi történik. Hogyha
más ember figyel, egy... nagyon bekérdezek, ne haragudj, csak igen? Hogy tényleg menjünk végig, és minden hülyeséget meg fog
kérdezni.
Más ember lengeti a zászlót, mint aki figyeli a szektort, vagy a másik posztot? Tehát van olyan, hogy figyelj már Józsi, bazd meg, ott lengetik a sárgát, akkor nézve meg, mi van? Mert miközben Józsi ugye arra figyel, most mondok valamit, hogy jön az autó, basszus, tehát, hogy ő neki ezt lengetni kell, vagy ezt félkézzel megoldja, és ő is maga néz, és a másik ember más csinál. Tehát hogy vannak ezek a feladatok szétosztva?
Ez úgy történik, hogy alapesetben és a legjobb esetben minimum 3 vannak a poszton. Tehát van úgymond egy posztvezető, aki magáért a posztnak a munkájáért felelős, nincs, tehát ő nem felettese a többi dolgozónak, ő egyszerűen irányít. Tehát ő az, aki megmondja, hogy most, illetve őnála van ugye a rádió, tehát innen tudja megmondani azt, hogyha a toronyból kérnek valami speciális utasítást a zászlókkal, mire figyeljünk, azt ő közvetíti a többi sportbíró felé. Ő az, aki így próbál mind a két irányba figyelni, előre is, hátra is. Leginkább minden posztnak megvan az a sajátosság, hogy melyik az a rész, ahol több minden történik, tehát mondjuk egy kanyar kijáraton mindig a kanyart nézi a posztvezető is. Egy kanyar bejáraton mindig a kanyart nézi a posztvezetőt, mert az egyenesben nem sok minden történik. De azért mind a két irányba figyel.
Azért láttuk kapocsókát, tehát azért tudott történni.
Persze, de az is egy kanyarba befele történt.
Hát kanyarba befele, igen, ez egy...
Hát befele, aztán kifele.
Ez egy álmokfutás volt gyakorlatilag. De hogy van olyan is például, hogy egyenesbe egymásnak mennek, de nyilván azért a háromból valaki ezt észreveszi,
persze, ugye,
és
itt,
szól,
itt
hogy
amúgy... Itt következő részre, hogy a másik két ember az egymással szemben áll, és a másik két ember az a posztnak csak az egyik szektorát nézi. Tehát mondjuk nálunk a 20-as poszt, a 20-as poszttól a 21-esig, az a 20-as poszt szektora. Tehát mi arra a szektorra adunk jelzéseket, mert ugye az a következő rész, tehát mi visszafele már visszamenőleg nem tudunk jelzést adni. És mert ha jön az autó, ugye menetirány szerint arra halad, arra tudunk jelzést adni, az a mi szektorunk.
Nyilván, és ő sem fog megfordulni, de hogy...
Igen.
Hogy most felmerült bennem az az egyetlen egy kérdés, hogy ki dönti el, hogy ott belengedti a sárgát. Tehát mondjuk te látod, hogy mondjuk az egyik autó ráugrik a másikra, és így mennek tovább. Te kapásból jelezheted ezt, hogy
igen.
Hoppá.
Sőt, kell is. Tehát sőt, az az első. Is. Mindig a jelzésadás az első, hogy az érkező autók, azok lássák, hogy mi történik a pályán. Utána jön az, hogy ugye a következő poszt az látja, aki visszafele néz, az látja az én sárga zászlómat. Tehát én vagyok mondjuk egy sárga zászlós bíró, én nézem az elmenő autókat. Nem látom, hogy mögöttem mi történik, mert háttal állok az érkező mezőnynek. Ha történik egy baleset, alkatrész van a pályán, megállt egy autó, megállt az autó a pálya közepén, akkor én ezt rögtön berakom a sárgát, vagy a dupla sárgát. Innentől kezdve, aki még ha érkezne, az látja, hogy itt baj van. Ugyanakkor a következő posztnál úgymond a kék zászlós bíró, ugye ez a két embert így különböztetjük meg, hogy van egy sárga zászlós, aki az elmenőket nézi, illetve van egy kék zászlós, aki az érkezőket nézi. Azért kék zászlós, mert az van sűrűbben használva. Nála van egy kék és egy zöld zászló. Tehát, hogyha az előző poszton van egy sárga zászló, ő ugye arra néz, figyeli azt a posztot, ha ott van sárga, akkor rögtön teszi be a zöldet, hogy onnantól kezdve megint lehet versenyezni.
És hogyha ez az autó, ami az egyiknek a tetejére ugrott, az ugyanúgy halad el a következő posztnál, akkor ugyanúgy belengetik a sárgát egészen addig, ameddig egy olyan poszt nem érzékeli ezt, hogy minden oké. Tehát amíg el nem jut, ez ja,
nem,
egy olyan
nem,
posztig,
nem,
ahol
nem, nem,
minden oké.
Sárga zászló az akkor szokott lenni, hogyha tényleg vagy megáll az autó, vagy alkatrész. Tehát hogyha valami veszély van a pályán, hogyha az autó tovább halad, arra van külön egy zászló, az a fehér zászló, amikor lassú jármű van a pályán. Uh-huh. Amikor mondjuk motorhibás, kitört a futóműve, de még halad, illetve tudja irányítani, akkor nem a sárgát szoktuk, hanem a fehéret. Ilyenkor nincsen megtiltva az előzés, csak fölhívjuk a figyelmüket, hogy van egy lassú jármű a pályán. Ugyanez vonatkozik az éppen az autót emelő traktorra, ami vontatja ki a kavicságyból az autót, bár akkor mondjuk sárga szokott lenni, mivel általában ember is van a pályán. De
akkor meddig van sárga? Tehát most kérdezem, mondjuk látod, hogy kiesik előtted egy kerék, de mindenki elment. Mondjuk ez egy Audi GT3 volt, és észre sem vette, hogy kiesett a kerék. Ott van előtted a kerék, belengeted a sárgát. A következő mit lenget?
A következő poszt a zöldet.
A zöldet. Tehát mivel ott már lehet menni.
Ő látja, hogy én beteszem a sárgát.
Igen.
A következő poszt az beteszi a zöldet, mivel hogy az ő szektorában már nincs veszély,
ott
viszont
nincs
előtte
kerék.
Még van. Tehát onnantól kezdve a zöld zászlóton megint lehet versenyezni. No. Ilyenkor régebben egy olyan két és fél éve az volt a szokás, hogy voltak akkor, illetve most is vannak, nagyobb rendezvényeken vannak az úgymond a beavatkozók. Ők voltak azok, akik így beszaladtak érte, kihozták, és mindenki boldog, be lehet venni a sárga zászlót, és ilyenkor van az, hogy ha még van olyan autó, aki látta a sárga zászlót, akkor azt meg kell várni a zöldet. Tehát előbb a sárga jön be, és amikor azok az autók, amik látták még azt a sárgát, eljönnek, akkor lehet bevenni a zöldet. Hogy ne higgye azt senki, hogy az egész pályán sárga van, mert nem volt föloldva egy zölddel.
Aha.
Most már egy picit más a megítélés ennek, mert most már nem mehetünk be. Ugye a 14-es Bianchi baleset után egy olyan jó másfél-két év volt ez a vizsgálódás, és utána hoztak egy olyan döntést, hogy csak neutralizált, tehát hogy csak olyan pályára lehet bemenni, ahol már épp nem folyik verseny. Tehát ember nem léphet verseny közben pályára.
Tehát ezt akkor mi idén sem láttunk olyat, hogy a sportbíró vagy pályabíró beszaladt és kihozta az alkatrészt, majd megtapsolta a Hungaroring. Tehát, hogy ilyen nem volt.
Ez akkor történik, ha mondjuk van egy rajt, és utána tudni lehet, hogy legalább másfél percig nem lesz mögötte senki. Az alatt mindig megkérdezik a sportbírót, hogy mennyi idő kell, hogy azt kihoz.
Ki kérdezi meg? Ki dönti ezt el? Tehát van egy... valaki ott
igen,
fett,
igen,
aki
igen.
Azt mondja, hogy oké, okay,
mehetsz. Minket, mint sportbíró, minket a pályabírók, igen, ezzel Menász négy van megfogalmazva, hogy pályabírók vezetője. Ő az, aki összefog minket egy rendezvény alatt, és kommunikál a versenyigazgatóval. Tehát mi az összes igényünket, az összes bajunkat, az összes rádióforgalmazásunkat továbbadja a versenyigazgatónak, illetve a versenyigazgató is hallja. De mi elsősorban a pályabírók vezetőjével vagyunk szorosabb kapcsolatban egy rendezvény alatt, és ő az, aki folyamatosan navigál minket, hogy ki mit csináljon. Bármi olyan, amit mi nem tudnánk magunktól. Tehát mondjuk van egy alkatrész a pályán, akkor a poszt jelenti, hogy ott maradt egy alkatrész ebből és ebből a balesetből, vagy ebből és ebből a kontaktból, és akkor megkérdezi a torony, hogy mennyi idő kell, mondjuk. És azt mondja a sportbíró,
hogy 40 másodperc.
A sportbíró, ezt mondjuk tudjuk, hogy mondjuk 50 métert le tudunk futni 30 másodperc alatt kényelmesebben. És az tényleg az a fél perc, az az, hogy 50 méter kocogunk, meg kihozzuk. És akkor így megtippeled, hogy azt az alkatrészt mennyi idő alatt tudod kihozni. Ha azt mondja a pályabíró vezetője, hogy ő látja ugye a kamerán az egész történéseket, tehát van egy CCTV kamerarendszer, mondjuk a Hungaroringen is, illetve minden grade 1-es minősítésű pályának kell rendelkezni egy CCTV kamerarendszernek.
Mi az a CCTV kamerarendszer?
Az a zárt láncú kamerarendszer.
Tehát gyakorlatilag látják a pályát
igen,
végig?
Igen. Be van kamerázva minden egyes kanyarja, minden egyes kockát lehet látni a pályán. Ugyanakkor vannak olyan látószögek, amikből nem látszik ez az. Tehát mondjuk a pálya melletti történések nem mindig látszódnak egy kamerán. És az a lényeg, hogy ő adja az utasítást, hogy bemehetsz érte, vagy akkor marad ott, mert mondjuk lehet, hogy nincs ideális így van, akkor azt mondják, hogy jó helyen van.
Tehát akkor ül egy ember egy szobába, egy csomó monitorral, igen, és látja az igen, egész igen, pályát igen. Tulajdonképpen, és adott
igen,
esetben
és van olyan, figyel, hogy mi mit csinálunk. Igen.
Van olyan, hogy szól, hogy figyeljetek, srácok, ti nem látjátok, de én látom, hogy ezen a külsőben ott egy szárny darab.
Szokott ilyen lenni. Például azért, mert az ilyen karbon műanyag daraboknak előfordul, hogy pont olyan fénytörése van, mint az aszfaltnak. Pont olyan szögben áll, hogy észre nem veszik mi a pályáról. Ezt azért általában a másik poszt szokta látni, mert egy tök másik szemszögből nézi.
Aha. És akkor átszólnak, hogy srácok, amúgy ott van valami, kiszúrja a kamerás, igen, és igen, ő igen. Szól, és akkor valaki gondolom oda
battyog, megnézi. Kamerás, arra van egy külön ember, de az igazából az úgy olyan szinten kezeli a kamerát, hogy ha van valami olyan, hogy vissza kell nézni egy-egy eseményt a pályán, akkor azt így visszatekergeti, beállítja, lelassítja, fölgyorsítja, tehát ilyeneket csinál. Maga annyi van, fönn a race controlban van egy joystick, amivel lehet irányítani bizonyos kamerákat, amik mobilak, tehát mozgathatóak, mert a többség azért fix kamera.
De tulajdonképpen akkor most ebből a beszélgetésből nekem az jön le, hogy nektek sokkal nagyobb szerepetek van abban, hogy egy ilyen verseny zökkenőmentesen lemenjen, mint azt mondjuk egy átlagos néző gondolja. Tehát itt szerintem nagyon sok ember fejében az van, hogy ott ül egy félisten valahol a pálya fölött, aki mindent lát, és mindent irányít, holott meg tök nem az van, hanem ha mondjuk összemegy két Form 1-es pilóta előtted, akkor is azonnal te hozod meg úgymond a döntés, hogy most milyen
igen,
zászlót lengedsz.
Igen.
Tehát, hogy...
Ez ugye maga a sportbíró megnevezés az eléggé félrevezető, mert mi nem tulajdonképpen nem vagyunk bírók, tehát mi nem döntünk semmiről. Mi csak úgymond szemtanúk vagyunk ott kint. Tehát mi, ha előttünk történik valami, akkor ezt tudnunk kell, illetve segítünk egymásnak emlékezni azt, hogy most milyen rajtszám volt, mert nálunk nincsen ilyen, hogy tehát mi nem hívjuk a nevükön, meg csapatokat, pilótákat, tehát nekünk mindenki egy rajtszám.
Rajtszám, aha.
Igen.
Tehát, kicsit olyan, mint a börtönben, hogy
körülbelül,
csak
igen,
számok.
Igen.
Van
hát,
ilyen.
Számok, igen. De az a lényeg, hogy
ilyet
mi tudjuk, hogy...
Ilyet precízen dolgozni, valaki átigazol és elfelejted, és a tavalyit mondod be, akkor azért elég szar, mert ő közben megy egy másik csapatta körbe. Tehát
ja persze, meg nincs az a, mit tudom én, a tévedés, mert ez most nyilván egy Forma 1-ben, de mondjuk egy Forma 2 vagy GP3-ban, ott már mindjárt nem mindenki ismeri az autókat, mindegyik autó ugyanúgy néz ki, nincsenek olyan megkülönböztethető sisak festések, tehát hogy így, ott tényleg a rajtszám marad, mert az egy, ami alapján meg tudjuk különböztetni
hát
őket.
Hát különösen
van...
egy GT versenyben, ahol mondjuk adott esetben indulnak 60-an, mondjuk jó, nyilván nem a Hungaroringen, most már sajnos
persze,
a alkalmas
igen,
ilyenre, de azért, hogy egy spába megnézném a sportbírót, hogy most kiül a 16-os Ferrari-ba, azért ez nem biztos, hogy fejből tudja.
Persze, de azért egy-két év alatt, amíg mondjuk gyakorló az ember, gyakorló sportbíró, addig rááll erre az agya, hogy mindenhol megtalálja azokat a számokat, és tényleg számokra nagyon könnyen, én is nagyon könnyen visszaemlékszem, mert ez így benne van ebbe az életbe, hogy minden számok szerint adsz meg, hogy ki mit csinált.
Kanyarodjunk vissza, bocsánat, Bazi,
igen?
Tiéd a pálya.
Nekem lenne egy kérdésem, hogy ha már pont ezeknél a számoknál, meg ki hogy ismeri fel az autót, meg milyen
Igen,
gondolkodásmódszere van
igen.
erre a dologra, pont ide kapcsolódik ez a téma, hogy például egy Forma 1-ben, vagy egy olyan mondjuk Endurance-ba, ami mondjuk itt szokott lenni mondjuk, a Hungaroringen, hogy a lekörözések, hogy mint pályabíró, amikor belenge, vagy már nem, tudjuk, hogy nem pályabíró, de aki lengeti a zászlót a pálya mellett, ugye a kék zászlót, azt mennyire nehéz azt kordában tartani, vagy fejben tartani, hogy ki van, hogy van lekörözve, kell lengetni neki most a kék zászlót, belengedtem, de nem
Hát,
kellett volna,
hát,
kellett
hát,
volna,
hát.
nem lengetted, stb. Erre
Igen,
vagyok
igen, igen.
kíváncsi.
Ez egy olyan dolog, ami engem majdnem elrettentett így a legelső alkalommal, amikor kimentem. Tehát én azt gondolom, hogy a legelső rendezvényemen, az 14-es nyitó OB volt, kikaptam azt a posztot, ami szerintem kékzászló szempontjából a legrosszabb. Ez így, ha megnézzük a pályát, így a kettes kanyar egy ilyen nagyon nyújtott balkanyar, lefelé menő balkanyar, és annak a belső ívén van egy poszt.
Ez az, ahol most összement ugye a Bottas és a Vettel, ugye?
Igen, 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 igen.
Akkor
Na most, ha
próbáljuk így belőni, hogy...
megnézzük egy fedélzeti kamerából, hogy mennyi látszódik abból a posztból, mondhatjuk azt, hogy észre sem venni, hogy ott van valami. Na most én, mint gyakorló, megkaptam ezt a posztot, illetve ezen a poszton voltam beosztva, és ott nyilván ilyenkor nincs megadva, hogy most hivatalosan megvan, hogy melyik ember pontosan milyen pozícióban dolgozik, de mondjuk a kék és a sárga zászlós bíró az azért, legalábbis én ahol voltam, ott mindig így cserélgettük napközben, mert előfordult, hogy a poszt után történik minden, és akkor nehogy már legyen egy ember, aki egész nap halára unja magát, mert mögötte történik minden. És ott volt ilyen nem egyszer, hogy jön az autó, és mondjuk egy szabad edzésen még egyszerű, mert ott, ha hátul jön a gyorsabb, ugye akkor betesszük a kék zászlót, figyelünk a rajtszámokra, hogyha utána történik valami, azt vissza tudjuk nézni. Ez ami nagyon nehéz megjegyezni, hogy folyamatosan mindig nézni kell a rajtszámok, mert sose lehet tudni, hogy mikor történik velük valami, és akkor nagyon gáz, hogyha nem tudsz egy rajtszámot mondani, mert tényleg az egyetlen dolog, amire folyamatosan figyelni kell. Tehát egy szabad edzésen el lehet dönteni, hogy most kell-e kék, vagy nem. Utolérje, megelőzi-e utánad, vagy nem. Viszont egy versenyen már olyan történik, hogy eltelik, mit tudom én, egy 25 perces sprint futamból eltelik az első 8-10 perc, és annyira szétnyúlik a mezőny, hogy már nem tudod megkülönböztetni, melyik az eleje és a hátulja. És ilyenkor rászólnak mondjuk rádión, hogy mindjárt lekörözés lesz, mert ők azért látják a timingban, meg mindenhol, hogy lassan kezdődnek a lekörözések, akkor mindenki figyeljen arra, hogy kékzászlózni kell. És ez teljesen magunktól történik, tehát ezért eleinte célszerű írogatni mindig, hogy rajtszámok a sorba, hogy mi a sorrend. Akkor mindig tudod, hogy melyik az első. Hogyha mondjuk van ott egy kicsi változás, azt már rögtön tudod magadnak jegyzetelni, hogy az első két-három helyezett az úgy folyamatosan cserélődik, de már így bememorizálod, hogy melyik azok az autók, milyen színe van, milyen sisakja van, milyen felnie van, tehát ezeket így megpróbálod megjegyezni, és úgy meg tudod különböztetni az elejét meg a végét. Viszont például a poszton ott volt, körülbelül másfél másodpercig láttam az autót, abból ugye képzeljük el, hogy a pilótán rajta van egy sisak, ami miatt elég szűkös a látótere. Tehát, hogy körülbelül van egy olyan 4-5 tized másodperc, hogy én berakjam a kéket, és akkor úgy látja is. Úgyhogy én azt így másfél másodpercig látom az autót, erre így esélytelen. Tehát rengeteg kék maradt ki. Utána megtanultam, hogy igen, figyelni kell azt, hogy az előtted lévő poszt, például ott a 7-es, az folyamatosan segít a 8-asnak, mivel nem látja az érkezőket, a 7-es viszont igen, ezért folyamatosan segít és mutatja, hogy mikor kéne majd neked is kékezni, meg mikor nem. Csak ezt én akkor még nem tudtam.
És mi van akkor, hogyha a kettő
igen?
között előz a gyorsabb autó?
Hát ugye
azt nem is
azért
látod
jó esetben,
gyakorlatilag.
Jó esetben ezt látod. Tehát,
jó esetben látod.
Igen. Van olyan, hogy nem látod, akkor az van, hogy elindul befelé a kék zászló, és akkor jön az a, tényleg az a pillanatnyi lélek jelenlét, hogy emlékszel-e, hogy az előző körben hogy jöttek ezek az autók, hogy melyik hol volt a mezőnybe. Mert hogyha az előző körben nagyon távol voltak, akkor most valószínűleg az egyik utolérte a másikat, és innen is tudnod kell, hogy most közöttük melyik a sorrend, melyik van előrébb. Tehát melyik volt akkor még a gyorsabb.
De akkor gyakorlatilag nektek egy 60 fős GT3, ami 24 óráig megy, az maga a rémálom ilyen szempontból.
Az nem, az ma már az ilyen versenyekre, tehát például egy Le Mans-i 24 óráson is, azért ha megnézzük, van jelölés, főleg az első három autón, ők meg vannak különböztetve mindig. Tehát fényekkel, LED csíkokkal, mindennel meg vannak különböztetve, hogy ők nekik kell kékezni.
Na jó, de a hatodikat is
Hát a hotodik az...
Ott elérheti a negyedik, mondjuk,
ott
és már, akkor
ott
nincs jelölés.
Ott már úgy fejbe ott kell lenni, hogy mi a sorrend.
Igen. Csak ezt el lehet játszani a 24-kel és a 62-kel is. Igen. Mondjuk a 60 fős mezőnyben nem, de az 52-kel. Tehát azért ott rendesen szét tud csúszni, most csak abból indulok
persze,
ki, hogy,
persze.
hogy szimulátorba, basszus, nekem is sokszor meg kell néznem. Én, aki a pályán vagyok és megyek, hogy most az előttem lévő, az ki a faszom, és ki jön mögöttem,
igen,
ki
igen,
az,
igen,
akit
igen.
el kell engedni, és valahogy négyen vannak mögöttem, abból kettő leköröz, egyet leköröztem, egyen versenyben vagyok, szóval azért ezt nem egyszerű ott kibogozni, és akkor neked erre mondjuk van másfél másodpercet.
Hát igen. Ilyenkor van az, hogy nyilván mindenki hibázik, ilyenkor rögtön jelzel a következő posztnak, hogy menjen a kék, és akkor ordítasz,
van
integet
olyan, hogy,
minden, hogy...
hogy versenyző hőbörgötte miatt, hogy és hol a
folyamatosan,
kék, hogy
nekem is, tehát nekem is volt ilyen, hogy igen, kimaradt egy kék, következő poszton volt, de hát érezhető volt a feltartás, és akkor jön a következő körbe, azért ott mutogatott, hogy ezt mi rontottuk el, hát jó, hát van ilyen.
Van olyan, hogy verseny után megkeresnek? Volt már olyan, hogy pilótával beszéltél, akár más ügyben is, tehát hogy azt mondták, hogy köszi Máté, hogy megoldottátok, vagy semmilyen.
Hát pilótával igazából annyi a kapcsolat nekünk, hogyha például pálya mellett történik valamiért kiesik valamelyik, akkor például a Hungaroring külső oldalán nincsen szervizút, tehát nem tud visszamenni a csapathoz. Ilyenkor át, és ugye a pályán meg nem lehet átmenni. Ilyenkor van az, hogy meg kell várni a futam végét, és akkor majd, ha vége van a futamnak, akkor tud visszamenni. Ilyenkor vagy ő úgy dönt, általában van egy ilyen 10 perc negyed óra, amíg ő duzzog, mondjuk egy baleset után, vagy tönkrement az autója, vagy ilyenek, akkor egy picit úgy duzzog, akkor nem szólunk hozzá, és utána vagy följön a posztra, vagy leül mellettünk, megkínáljuk vízzel, aztán vagy beszélget, vagy nem. De az ő dolga. Mi nem megyünk oda, hogy most lőjünk egy képet, beszélgessünk ilyenekkel.
Erről a vízre jutott eszembe. Bazsi, nyugodtan vágják közben, valami
no,
van.
Mert... Bocsánat, nem már. Bocsánat.
Nem, azért gondoltam, mert ritkán kérdezed, de akkor nagyobb belet a nyerelt ez
előbb is.
Szegény Matte pályafutáson a keresztbetörését majdnem eltaláltad.
Ja, hát én már erre elkészültem, te tudod, egy kérésem lesz, az tuti.
ez volt fölírva, hogy ez biztos, hogy ezzel megfingatjuk. Nekem az jutott eszembe még, és ezt azért a Bazsi is tudja, elég sok versenyt végigaszolódtunk ott a Hungaroringen, hogy azért ehhez kell úgymond állóképesség, amit ti csináltok, folyamatosan hidratálni kell. Hogy oldjátok meg? Tehát mondjuk van a pályán, most mondok egy túlzás, 40 fok, az ugye tudjuk, hogy aszfalt közelében nem 40 fok, hanem,
hát
hanem nem kevesebb, hanem több. Hogy ezt hogy lehet elviselni? Vagy erre lehet valahogy készülni? Vagy tényleg több kartonvíz hűtőtáska ott van, vagy esetleg van, aki hoz nektek, vagy... Nyilván volt már, én azt gondolom, olyan, aki rosszul lett. Ilyenkor mi van?
Persze. Ez úgy néz ki, hogy ugye látni minden nap reggel mondjuk egy időképen, vagy akárhol egy ilyen előrejelzést, hogy milyen fokú riadó van, milyen fokú készültség van. Ez ugye, hogyha hőségriadó van, akkor ez emberi jog, hogy igen, védőitalról a rendezőnek, illetve a munkaadónak kell gondoskodnia. Tehát ilyenkor van vízosztás, amikor hőségriadó van. Alapvetően mindenki visz annyi élelmet, italt, mindent, ami elég neki egy-egy napra. Ettől függetlenül igen, elég nehéz meló ez, mert körülbelül a tizen, mondjuk egy 11 órás napot, vagy egy 10 órás napot nézve, körülbelül én azt mondom, hogy a fele az, de lehet, hogy több, mint a fele, tehát ilyen 5-6 órát egy nap, azt állni kell. Tehát verseny közben nem ülünk le.
Nem csak, hogy állni kell, hanem adott esetben zászlót lengetni, végigfigyelni, koncentrálni.
Igen.
Hát ez tipikusan olyannak tűnik nekem, ami mentálisan és fizikailag is legalább jól kimerít.
Hát nem tudom, én mondjuk inkább egy, tehát informatikusként én inkább egy mentális munkát végzek. Nekem ez az, hogy én kimegyek oda friss levegőre, picit úgy koncentrálok, de azért valamennyire mozgok is, illetve hát egy állóképességet növelek ott. Nekem ez ott a teljes kikapcsolódás, ahhoz képest, amit mondjuk egy irodában, tehát teljes ellentét azzal, amit mondjuk egy irodában tapasztal az ember.
Amit mondjuk hétfőtől péntekig.
Igen.
Gyakorlatilag felüdülés. Mi tényleg, és jut eszembe, tehát nyilván ez munka mellett munka.
Igen,
mi van olyankor, amikor mondjuk megjön a száguldó cirkusz csütörtökön ki kell már menni, szabadság, hogy van ez? Hogy
hát
sikerül ezeket?
Ez mindenki úgy csinálja, ahogy meg tudja oldani. Tehát nagy részünknek ez inkább egy hobbi. Tehát még mondjuk, igen, az előbb említettem, hogy ugye vannak rendezvények, illetve pályanapok. A rendezvények azok a általában nemzetközi versenysorozatok, akik idejönnek, és 3 napig itt vannak, és csinálják a szabadedzés, időmérő verseny, versenykiírás, sportkódex, minden alapján mennek. Illetve vannak azok a pályanapok, amikor mondjuk nekem van egy, tegyük fel egy Suzuki kupás csapatom, és én a pilótáimmal gyakorolni akarok a Hungaroringen, akkor kibérelem a Hungaroringet 4 órára, jövő hét szombaton, vagy jövő hét hétfőn, és akkor ott megyek körbe a pilótákkal 3 órát, gyakorlunk, illetve ők gyakorolnak. Ilyenkor nyilván nem kell akkora készültség, mint egy Forma 1-re, tehát nem kell mentő, esetleg van egy darab mentő ott az egész pályán, egy darab tűzoltó, és körülbelül a Forma 1-en vagyunk 300-an, 350-en kb. Most így satszoltam egy számot, sportbírók, egy pályanapon vagyunk 10-12-en.
De akkor és szabadsággal, ha mondjuk ez hétfő
igen,
vagy kedd.
Igen. Tehát ez is olyan, hogy mindenki ahogy meg tudja oldani. Én mióta dolgozom, nem járok ki pályanapra, mert hétköznap én nehezen oldom meg, hogy mondjuk pályanap az körülbelül így tavasztól őszig majdnem minden héten van. Forma 1 előtt van egy ilyen 3 hetes kihagyás, de heti 5 napból 4 nap átlagban, vagy 3 nap, igen, 3 nap átlagban szokott lenni pályanap. Ezt mi úgy hívjuk, hogy hasznosítás. Ezt nem is az MNLS oldalán, ezt teljesen másik oldalon jelentkezünk. Ez ilyen úgymond maszekba megy az egész, tehát
hát nyilván van egy versenypálya, és ezt kihasználandó.
Igen. Mi ott ugyanolyan sportbírók vagyunk, csak nem olyan komolyan véve sportbírók, mert 5 autó köröz egész nap, és ennyi. Tehát ott az tényleg egy olyan, igen, a pályanapban van egy olyan dögunalom érzés, hogy így az nem mindig éri meg. A pályanap nekem is olyan, inkább megyek dolgozni, és akkor hétvégén marad a rendezvény.
Akkor mondjuk ki, nyilván ez nem az a munka, amiből Ferrarit veszel, és ja, akkor hát, tényleg inkább akkor itt a motorsport iránti szeretet
igen,
az, ami kiviszi
az
embert.
Nem véletlenül mondja azt, ugye tavaly indult egy ilyen hagyomány, hogy akkor minden áprilisban van egy ilyen Volunteers Day, tehát hogy ez az önkéntesek napja, és akkor igen, minket is ünnepelnek, mert azért ez egy önkéntes meló, ez inkább hobbi, most mondjuk így. Van egy úgymond órabérünk, ez hivatalosan költségtérítés, ami az utazás, illetve a szállást hivatott kiegyensúlyozni.
De nagyjából ezt is fedezi, nem? Tehát azért nincs
körülbelül,
olyan, hogy
igen. Tehát én azt mondom, hogy aki vidékről jön, annak tényleg 0 forintjába kerül, tehát 0 forintból kijön ide, dolgozik, hazamegy. Tehát tényleg egy önkéntes munka.
Sokan mondjuk jönnek vidékről egyébként?
Sokan, főleg rendezvényekre, ugye.
De vidék, tehát mondjuk most mondok valamit, nagyon távoli vidék, vagy azért innen Érdről?
Hát mondjuk Hungaroringet tekintve jönnek mondjuk Pécsről, Miskolcról, Győrből.
Az nem a szomszédban van.
Igen. Tehát nekem az is azért vidék, hiába nagyváros, de igen, Hungaroringhez képest azért elég messze van.
Hát a vidék ez itt nem mint lealacsonyító, hanem azért van egy főváros, persze, és minden
persze.
Más vidék tulajdonképpen. Tehát
azért hát igen, nem így akartam mondani, de annyi, hogy
hát így igen, kell, de abszolút. Én vidéki vagyok, és itt lakok Pesten, de mégis vidék vagyok, tehát nem, ez szerintem ebben semmi nincs. Ezt persze. A hülyék veszik fel, hogy milyen vidék, bozzunk, mit termék a gabone. Nem, tehát abszolút nem így gondoltam én sem. Ami még engem érdekel, és kicsit elkanyarodtunk, pedig már egyszer rákérdeztem, csak nagyon elmegyünk más irányba, tehát hogy néz ki egy napot, bejössz? Azt mondtad, hogy van 7-8 óra környékén, beállsz oda a posztodra, ami 26-os...
Nem. Sokkal korábban indult. Tehát mondjuk egy nagyon nagy rendezvény, ahova például a Forma 1-en nem mehetünk be autóval, mert nincs annyi parkoló. Nyilván aki vidékről jön, az megvan oldva, hogy a pályához közel rakja az autót, de aki meg tudja oldani, az bemegy Pestre egy előre meghatározott parkolóba, és akkor ott felszáll egy buszra. Ez a busz indul általában mondjuk 6 óra 30-kor. Oda felszállunk, letesz a pályán, és ott minden nap van egy eligazítás. Ott minden olyat megbeszél a versenyigazgató, amit mondjuk, igen, a posztvezetők, nagyobb rendezvényeken a posztvezető állítja össze az ő személyzetét, tehát akik a poszton vannak, és épp ezért mondtam, hogy nagyon szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy összeismerkedtem körülbelül 2 év után, akkor elkezdtem dolgozni egy olyan posztvezetővel, aki azt mondta, hogy akkor én legyek ott állandó rendezvényeken, állandó sportbíró.
És úgymond akkor felvett a csapatába, és
úgymond,
akkor
úgymond, igen.
Ebben a kis szűk keretben, ami ugye posztonként 3 ember, ha jól emlékszem, igen, akkor téged egy ilyen csapatba úgymond beválogattak. És...
Igen. És az a lényeg, hogy a posztvezetőknek általában az is egy szerdán szokott lenni, de van, hogy kedden. Mindegy, a Magyar Sportházában van egy ilyen egy törzskari értekezlet. Ez egy ilyen eligazítás, az eligazítás előtt. Tehát ott minden olyanról szó esik, amiről a poszt személyzetének tudnia kell. Tehát nem tudom, speciális például ez az ERSZ kesztyű. Ezt ott elmondják, ugyanakkor a beavatkozók kapnak róla e-mailt, a mindenféle képzésen a beavatkozó, nyilván van egy beavatkozó képzés, ez ugye a sportbírók mellett van. Ők nem zászlóznak, hanem kimentik a roncsokat, embereket, tehát ők azok, akik fizikailag bemennek a pályára. Nekem ez egy olyan dolog volt, hogy így nekem ez egy nincsen gyomrom. Tehát én mikor elkezdtem, kipróbáltam, voltam beavatkozó körülbelül 2 alkalommal, és akkor az volt, hogy így kicsúszik a radikál, ez egy ilyen, ez a keretezett fürdőkád, kicsúszik a bukótérbe, pont nálunk, akkor menjünk be érte, nincs motorhang. Jó, mutatják, bemegy a dupla sárga, hogy ember van a pályán, elkezdjük kitolni, és a pilóta így kanyarodik vissza a pálya fele, úgyhogy nem jár a motorja. Aki jött a rescue-s, kikapta a kezéből a kormányt, hogy akkor most kifele megyünk, nem vissza a pályára. Akkor elkezdett ugrálni a kuplungon. Hát ott majdnem kitört a kezünkre, gondolhatod, azért az is van egy 3-400 lóerő, azért ott azt megtolni, amikor így leugrik a kuplungról, na mindegy. Akkor ott ordibált vele, megyünk kifele. Oké, és így abban a pillanatban, hogy kinéztem jobbra, ez a 4-es kanyar, ez a nagyon gyors bal szűk, vagy hogy mondjam, tehát vakon jönnek be a pilóták, előtte van egy poszt, ott ment a dupla sárga, és annyit látok, hogy így látom a dupla sárga zászlót, és így esnek be a kanyarba, de úgy, hogy lejönnek a pályáról, tehát hogy így egyáltalán nem éreztem magam védelve ettől a dupla sárgától, tehát hogy így ehhez nekem ott így az volt, hogy oké, most ezt végigcsinálom, aztán többet nem, mert ez most már úgy egyetértek ezzel, hogy igen, legyen belassítva a mezőn, legyen egy virtuális safety car, legyen egy valós safety car, de
persze ez egyébként tévéképernyőn nem jön át, most mondok egy,
ez,
sok,
igen,
egy
igen,
sokkal
igen.
egyszerűbbet mondok, mert én ilyet az életben nem csinálnék, én összepisálnám magam, de volt egy ismerősöm, akinek az M0-áson lett defektje, és a lehető legszarabb helyen egy felhajtó után egy híd alatt egy balos kanyarban. Tehát ő neki ezt így sikerült összehozni, és én megmondom őszintén, hogy én mentem segíteni, hogy kicseréljük, mert bizonyos dolgok hiányoztak, már elévültem ide, tehát nem volt, igazából annyi volt a történet, hogy nem volt jó a pótkerék, mert a gumisa volt olyan jó fej, és simán mellé rakta a kereket, és ez egy idő után leeresztett, és nyilván az ember nem látja, hogyha erre rá van téve egy fedél, persze időnként ellenőrizni kéne, neki nem sikerült, mindegy, vittem pótkereket, mert ugyanolyan típusú autónk volt. És csak az alatt, ahol ott egyébként most mondjuk azt, hogy a gyorshajtók is, tehát az ultimate gyorshajtók is maximum 150-160-nal jönnek. Kiraktuk a háromszöget, ott voltam a mellénybe, kiálltam, integettem, ne öljetek meg, 90-100-110-zel mentek el mellettünk, ja, olyan persze, halálfélelmem persze. volt,
hát
hogy azt hittem, ott halunk meg. És egy sima kerékcsere, lent voltunk, és ez egy M0-es. Amikor ugyanígy ez megtörténik, miközben tolsz egy autót versenypályán, és jönnek adott esetben 200-al a kanyarban, na, nem,
igen,
tehát,
igen, ott ugye elgondolkozol. Nekem ez tényleg olyan volt, hogy ehhez nem, nincsen gyomrom. Tehát nem, maradok igen. a poszton, zászlózok, ha az nem, akkor inkább nem jövök ki. És akkor így inkább a poszt fele, tehát a zászlózás, meg a jelzésadás fele tendáltam, hogy az úgy oké. Okay.
De nyilván azért most jó, nem meghalni mennek oda sem a sportbírók, pályabírók, de hogy nyilván van, akit meg ez úgymond lázba hoz, hogy ilyen, gondolom
persze,
én,
persze,
hogy,
persze.
hogy ilyen éles szituációkat kell megoldani, és fölpörgetés adrenalin, és ő mondjuk adott esetben akkor se lengetne zászlót, hogyha az élete múlna rajta,
ez,
mert
ez
ő ezt
van,
nem szereti.
Van, tehát, aki, hogy... van, aki azt szereti, hogy tényleg beugrik, és tolja, és izé, és tényleg jól csinálja, és le a kalappal előtte, mert tényleg oda teszi magát, és szereti csinálni, tehát, hogy nincsen ezzel gond, ne, én nem ilyen vagyok.
És meg tudjátok osztani, van elég ember most az MNASZ-nél?
Hát ez így elindult lefele ez a görbe, így a létszám tekintetében, tehát hogy ember az mostanában mindig jól jön.
Mindig
Tehát
jól
most
jön.
már például vannak olyanok, hogy egy nem tudom, egy motoros rendezvényre, ugye mi az MNLS-nél ugye az autósport, itt négy kerékkel gondolkozunk, hogy ha van olyan, hogy motoros rendezvény, és oda elő szokott olyan fordulni, hogy nincsen ember, akkor olyan van például, hogy az MNLS-től, tehát az autós vizsgával rendelkező kollégákat hívják, hogy menjünk oda is dolgozni, mert nincs elég ember.
Külön vizsga van motorosra és
igen,
autósra?
Igen, igen, igen. Tehát, hogyha az MNLS-nél megcsinálsz egy vizsgát, egy sportbírói vizsgát, akkor körülbelül egy-két éven belül bekerülsz egy olyan körbe, hogy folyamatosan hívni fognak emberek, hogy gyere a motorosra, mert az milyen jó. Na most nekem a motorversenyen van alapból egy olyan előítéletem, hogy nagyon jó a tévébe, de az élőben én nem szeretem nézni. Tehát nekem azok a tényleg hülyék.
Ja, nem vagyunk egyformák, én sem
persze.
Szeretem a motorversenyt, abszolút.
Tehát élőben abszolút nem. Most nem érzem se magamat, se őket nem tartom egy ilyen biztonságos sportban résztvevő versenyzőknek, hogy így nem, ezt nem szeretném végignézni, ahol történik valami. Tehát, de aki sportbíró lesz, az bekerül egy ilyen körbe, hogy biztos, hogy fogják hívni, nem egy ember, hogy gyere motorosra, mert az milyen jó. Én vázott az elején mondtam, hogy én nem megyek, de igen, ott mondjuk létszámhiány van. Pedig ott magasabb a költségkérítés is. Jó, de nem sokkal, nyilván mert emberhiány van.
Ember. Hát igen, kereslet kínálat. Hol lehet
igen,
erre
igen,
jelentkezni,
igen.
Hogyha esetleg valaki kedvet kapna, hogy itt a motorsport fanatizmusát kicsit továbbfejlesz-e sportbíróvá? Mi ennek az útja, menete? Hol tud erre jelentkezni? MNLS oldalon esetleg van-e ilyen?
Ez úgy történik, hogy van egy olyan oldal, hogy sportbíró.hu. Ez az MNLS SBV, tehát sportbírói bizottságnak a honlapja. Ez az, amin keresztül mi is tájékozódunk, jelentkezünk, tehát minden itt történik. És ott van egy ilyen menüpont, hogy hogyan lehetek sportbíró. És ott nagyon szépen leírja, tulajdonképpen az a lényege, hogy minden év februárjában országszerte indulnak ilyen tanfolyamok. És
ez
ebben nyilván
ez
a budapesti...
Ez költséges egyébként?
Igen,
most...
igen, igen. Ez, a
ez
budapesti szokott
kerül.
A leghíresebb lenni, meg a legtöbb létszámmal bíró lenni.
Gondolom a legdrágább.
Nem, mindegyik egy árban
van.
Az a lényeg, hogy itthon a sportbírók 5 darab, 5 féle szakákban lehetnek bírók. Tehát van egy gyorsasági, mint mondjuk Forma 1, van egy rally, van egy drag and drift, illetve van egy offroad és egy tereprally. Na most az offroad az magába foglalja mondjuk a rallycross meg az autocross-t. Így ez az 5 fő szakág van.
Azzal és... mondjuk Pesten szarul jársz, mert az nincs a környéken.
Hát de ugyanúgy, ahogy Győrből, Pécsről, mindenhonnan följárnak a Hungaroringre emberek, havi szinten, úgy innen is le lehet jutni mondjuk Nyirádra, Kakucsra, tehát hogy nagyon szépen megvan az
és
oldal.
És valaki
hogy...
innen tényleg elmászkál mondjuk
van,
Nyirádra
persze.
És Pécsről tényleg följön mondjuk 2 hetente, 3 hetente azért is.
Igen, igen, ez úgy van megoldva nagyon jól, hogy úgy kapsz költségtérítést az üzemanyagra, illetve nyilván az alap meghatározott költségtérítésen felül úgy kapsz üzemanyagra is, hogyha 4 ember ül az autódba. És ez így akkor megvan oldva, hogy rá van kényszerítve az ember, hogy teleautóval jöjjön.
Aha.
Igen, mondhatjuk, hogy hát ez ilyen ravasz megoldás.
Érdekes, érdekes.
Igen, 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 igen.
Ez
ugye nyilván, hogyha mondjuk csak 2-en jöttök egy autóba, akkor a 50%-át kapod.
Uh-huh.
Mert
de
volt még két ember,
akkor is,
akit...
csak...
Kapsz akkor is, csak volt még 2 ember, akit hozhattál volna, csak nem sikerült. Nyilván erre megvan azért egy... tehát aki régóta sportbíró, az tudja, hogy kivel szokott jönni, tudja, hogy kinél kell keresni azt, hogy épp hogy állnak az autó, kivezet egy ilyen Excel táblázatot valahol otthon, tehát hogy ez így megvan. Ez az, ami a kezdőknek nagyon, kezdő sportbíróknak nagyon nagy hátrányban indulnak, hogy én is emlékszem, hogy az volt az egyetlen visszajelzés, hogy én jelentkezek a sportbíró.hu-n, és ha nem jött e-mail, hogy be vagyok osztva, akkor nem voltam beosztva. Tehát, és akkor utána volt az, hogy ide meg oda nem osztottak be, elkezdünk beszélgetni, és akkor mondja a kolléga, hogy hát miért nem szóltam neki, volt szabad helye. Ha? Hát erről nem tudtam, hogy így lehet szólni, és akkor ő megmondja, hogy menjek-e oda, vagy ne. Tehát,
nincs erre valami, most gondolok itt Facebook csoport, egy levelező lista akármi, ami ezt megkönnyíteni?
Minden van, csak
meg kell találni.
Jó. Igen, nem is az, nem jól használjuk. Tehát kollektíven mondom, hogy ezt nem jól használjuk, ezeket a lehetőségeket. Sajnos.
És most egy kicsit szomorú téma, mert azt gondolom, hogy ezt tényleg kiveséztük, hogy sportbíró mit csinál, hogy csinálja. Ez az
hát nagyjából. Annyi még a képzéshez hozzátenném azt, hogy igen, februárban indulnak képzések. Ez egy nagyon komoly képzés, mind az öt szakágból le kell vizsgázni. És ennek a díja az azt hiszem 20 000 vagy 21 000 forint körül van. Ez még felül hozzájön egy életbiztosítás, meg egy sportbírói mellény. Ez így lesz összesen ilyen 24-25 000 forint környéke.
Olcsó, mint és... azt ki kupába menni, ez biztos. Ott ebből egy lényeg, gumi.
Az a lényeg, hogy ez egy évre a, úgymond a licensz a sportbírónak. Ez egy évig mind az öt szakágon rendezvényeken részt vehet. Viszont az első két évben nem jár érte költségtérítés. Tehát a gyakorló bíró az ingyen dolgozik, sajnos. Ez külföldön, mondjuk Angliában még rosszabbul megoldva, mert ott az első 20... Igen, igen. Ott azt képzeld el, hogy az első 20 alkalommal nem kapsz semmit, az körülbelül több, mint két év, tehát így a rendezvényeket tekintve. Illetve azon kívül vannak olyan klubok, amik fizetnek. Tehát olyan klubokba kell bekerülni, ahol fizetnek. Amúgy ingyen dolgozik ott mindenki például.
Hát azért nem csodálom, hogy hiány van. Tehát tekintettel arra, hogy ma azért az idő eléggé pénz.
Ott kint egyáltalán nincs hiány, tehát hogy ott kint azért megvannak.
Máshogy is élnek, tehát azért ebben lemegyünk bele, kicsit mások a lehetőségek. Azt gondolom, hogy egy átlag magyar ember kicsit nehezebben engedheti meg azt, hogy mondjuk akár a munkájának a rovására elmegy.
Igen, igen.
És ez amúgy nagyon érdekes, mert... kiesik a bevétel mondjuk két évig.
Ez az, ami teljesen nem jön le nekünk se néha, hogy amikor mi ott vagyunk, akkor elvárják tőlünk, hogy teljes mértékben azzal a melóval foglalkozunk, tehát hogy olyankor egy picit úgy tényleg el kell különíteni az eddigi életedet, mert akkor sportbíró vagy, és azt várják el tőled, hogy 100%-ban oda figyelj. Mert ennek igaz, ennek így van értelme, mert azért sokkal veszélyesebb.
Igen, ez normálisnak tűnik.
Sokkal abszolút veszélyesebb dolog, mint mondjuk egy irodában ülni, vagy egy autót vezetni egész nap.
Meg kemény lenne, hogyha tőzsdéznél, miközben be kéne lengetned 300 lóvét.
Ja, hát igen. Hogy
hát azért most kávét, srácok, kávét, és közben meg igazából az autók a füvön taknyukon csúsznak minden irányba, de jók részvények.
Tehát... De romlik a forint.
Igen. Mondjuk az általános, tehát azt azért garantálom, hogy kimész reggel 8-kor, mire este 6-kor mentek, haza szarabb lesz, tehát azt mindenképpen vételre állítsad be estére.
Na mindegy, tehát van egy ilyen képzés, ez hétvégente zajlik, szombat-vasárnap, 4 alkalommal, 5. alkalomnál van egy vizsga. És igazából ennyi a képzés, nagyon, tényleg nagyon komolyan átveszik, nagyon komoly a vizsga, és utána évente van tovább képzés abból a szakágból, amelyikre kifizeted az 5000 forintot. Tehát az 5000 forint, azzal így megveszük a licencet, hogy mi sportbírók lehetünk. Ez egyfajta ilyen, mint a horgászjegy. Tehát, hogy még ha visszadobod a halat, akkor is fizetni kell.
Egyértelmű. Hát azért biztosunk minden sportszeretőt, hogy ezeknek ellenére, vagy inkább ezek miatt, mert ugye két év múlva már költségtérítés van, szóval hát, akinek tényleg van kedve.
Tényleg nem a költségtérítés az, ami vonzó ebben a dologban, hanem a tényleg az, hogy maga az, hogy a sportbírók azért úgy egymás között más hangulatban beszélgetnek, nyilván nincs ez a fajta viszályoskodás, mint mondjuk az MMS-nél, vagy akármi a másik sportban ott fönt. Tehát mi tényleg oda kimegyünk, és akkor egymással el dolgozgatunk.
Hát meg a társaság is kell tartani jó valahol.
Igen. A társaság nagyon jó, azért igyekszenek úgy beosztani minket, hogy korosztály szerint, meg érdeklődési kör szerint, tehát ezért jobb a föntiekkel is, vezetőkkel is megismerkedni, mert olyan helyre kapunk akkor beosztást, ahol biztos, hogy nem lesz közös téma, teljesen más korosztály vagyunk, tehát hogy ilyenek akkor nem kerülnek ki.
Hát igen, azért egy burda katalógust kibeszélni a, mit tudom én, 22-esben elég szar lehet, miközben
persze, van. Persze, tehát egy bolti eladó, meg egy ügyvéd úgy nincs közös témája. Tehát,
na, hát ha csak nem a motorsport, ugye, de hát az amúgy
ja, hát zajlik. Jó, hát az meg azért ott...
az egy alap az közös az véges, nevező kéne,
igen, hogy igen, igen. Igen, közös kibeszélt. Nevező, csak egy idő után úgy nem tudsz már miről beszélni.
Idő után jön a köcsök feltöles, és akkor ott a felszapes, nem?
Hát az. Bár azért mi át próbálunk pártatlanok maradni.
Jó, hát nyilván persze, de azért a köcsök feltöles az ott van. Nyilván, tehát persze mindenkinek más a kedvence. Viszont egy sokkal szomorúbb témára szeretnék kitérni, mert itt most bőven egy óra fölött vagyunk, baleset. Láttál-e már olyat? Volt-e már, ami sok volt, és közel voltál? Vagy csak tudod a többiek elmondás alapján, hogy necces?
Hát, konkrétan olyat nem láttam. Hallottam, azért volt talán 2015-16 környéken volt egy halálos motorbaleset ringen. Ott valami olyasmi volt, hogy a boxból indult kifele az ember, és végtávon kicsúszott alul a motor, és a következő meg átment rajta, tehát hogy ilyenekről azért hallani, ez nyilván végigmegy Facebookon is. Nagyobb baleset, konkrétan ilyen nagyobbat még nem sikerült átélni.
Hát én erre a rugósra emlékszem egyébként, ami ugye volt, hogy beleállt a
masszának
a fejbe egy kicsit a rugó át a sisakon. Ez volt, ami úgy nagyon megmaradt.
Hát azóta meg van jelölve ott azért a szalagkorlát, hogy ott volt egy vonal, hogy ez volt a massza. Hm. Mellette van ugye 2003-ból a förmem. Hm. Azért ő is nagyot esett, ugye onnan került be a Zsolti a Forma 1-be, amiatt. Illetve most volt ugye ott az egy picit úgy megrázott mindenkit, mert nem volt ez jól lekommunikálva felénk szerintem, tehát itt DTM-en volt idén egy komolyabb baleset, hogy a nagyon nagy eső volt, és mióta le lett aszfaltozva a Hungaroring, ugye a Box utca is le lett vele aszfaltozva, illetve betonozva a szervizsáv, és mióta úgy le lett aszfaltozva, még nem volt ekkora eső verseny közben. Tehát föl voltak készülve a pilóták is, a csapatok, mindenki, hogy azért a Box utca az csúszni fog, de arra senki nem készült, hogy ez ennyire. Mert hogy még nem láttunk versenyt ilyen esőben ott. És tehát történt az, hogy az egyik autó kanyarodott volna be a szervizsávba, és nem tudta visszahúzni a kormányt a csapat fele, hanem a sportbíró kollégát odaszorította a Box fal, illetve hogy a box épületnek a falához, a tartó oszlopához, és ott volt egy ilyen több percnyi rádiócsend, ott hallottuk, hogy jöjjön a mentő, és akkor utána senki semmit, volt egy megszakítás, piros zászló, és akkor így csöndbe lement az egész, mentőhelikopter elment, és így felénk így nem volt semmi kommunikálva. Ez nyilván érthető, mert vannak ott a Box utcában más bírók, vannak a pályán más bírók, akik lehet, hogyha hallanak egy-egy hírt, akkor így nem úgy állnak hozzá a dolgokhoz, hibáznak, tehát hogy ez így érthető. Csak ez utána is nagyon rosszul lett szerintem lekommunikálva, mert hogy mi semmilyen tájékoztatást nem kaptunk egy olyan jó 3 hónapig, hogy mi van a kollégával.
És mi van a kollégával?
A kolléga most lábadozik, egy elég súlyos balesete volt. Nevét nem mondom, tehát az inkább így,
nyilván, persze,
így, nem. Így a korrekt. Annyi, hogy többször műtötték, és igen, csak romokban van így egészen megváltozott így az élete igazából, és számára indult egy gyűjtés, tehát ez egy olyan gyűjtés, ahol bárki utalhat annyi összeget, amennyit éppen szeretne. Pillanat.
Ezt be is teszem, mert ide beraktad.
Ja, igen.
Akkor egy kicsit kanyarodjunk ide, tehát akkor a kollega felépülését lehet.
Az a lényeg, hogy bármi történik valakivel a versenypályán, az biztosítva van egy részről ugye az MNS felől, oda ugye minden továbbképzésnél kell fizetni arra az évre egy életbiztosítást, illetve ugye van egy a rendező oldaláról van még egy biztosítás, ugyanis ő is felel a mi testi épségünkért. Tehát tulajdonképpen két helyről vagyunk biztosítva. Ez úgy egy olyan, nem tudom, ez olyan... Tehát így már nyugodtan dolgozunk, nyilván történnek balesetek, ez benne van, ez egy ilyen sport.
Ezt sajnos láttam is egyébként, mert pont kint voltam a DTM-en, de ott nem csak egy pilóta csúszott be, amúgy emlékezetem szerint, hanem többen is, többek között Spengler.
Igen, ott összesen három pilóta csúszott be. Ugye az elsőnél volt két sportbíró sérülés, ott ugye volt egy lábsérülés, illetve egy agyrázkódás, illetve a következőnél volt egy olyan, hogy a tankoló berendezés zúzta szét egy sportbíró kollégának a könyökét, és a harmadiknál volt az, hogy azt hiszem két csapat sérült meg, de ők csak könnyebben. De az a lényeg, hogy három embert szállítottak innen kórházba, egyet mentőhelikopterrel, kettőt mentővel, tehát egy darab súlyos volt. Ettől függetlenül azért minden rendezvényen, nem csak a pályán, hanem amellett is történnek olyan balesetek, amikről így azért mi is tudomást szerzünk, hogy nem tudom, biciklivel elesnek, elüti a promóteri autóval valami nézőt, meg tehát ilyenek sajnos történnek, ez minden rendezvényen így van. Ez a, ami ellen nem lehet mit csinálni, tehát hogy...
Igen, egyébként számomra furcsa, ugye én, mint néző, szoktam a legtöbbet kint lenni a Hungaroringen, és azt hiszem, hogy Bazsi is hasonlóképpen tud nyilatkozni erről, hogy azért ott a nézők között azért ott bizony mennek a promóteri autók, jönnek robogóval, jön így,
igen,
jön
igen,
úgy,
igen,
jön
igen.
Amúgy, és azért az ott szerintem sokszor necces.
Ja, persze. Hát nyilván egy feszített időterv van az egész rendezvény, tehát mindenkinek ott igazából, aki dolgozik, persze pontosan mindenkinek megvan. Ugyanúgy nekünk is van egy időtervünk, ami milliószor módosítanak rajta, mi már alig győzzük vezetni, és akkor úgy megvan, hogy persze pontosan, mikor, hol lehetünk, hol van a felállítási helyünk, mikorra kell visszaérni, ebédszünetben mi mondjuk elmegyünk, utána megvan, hogy mikorra kell visszajönni. Tehát és bizony vannak emberek, akik mondjuk ilyenkor is késnek, akár kollégák, akár fotósok, és akkor még már zártuk a pályát, de még jönne át. Hát vannak ilyenek.
Mondjuk én sokszor látok olyat, megmondom őszintén, hogy 17 éves gyerek flip-flopba nagy mellű szőkelánya a hátán robogózik két üveg ásványvízzel. Nem tudom, hogy ő most éppen hova tartozik, vagy mit
hát,
csinál. Azt gondolom,
sem.
Hogy ránézésre nem tűnik egy elengedhetetlennek, amit ő...
Igen. Itt ugye nagyon fontos megnézni, hogy mondjuk milyen passza van, milyen mellénye van, milyen szerepe van ott a pályán, milyen beosztásban van kint. Mert simán előfordulhat, hogy keresni valójában nincsen a pályán mellett, csak így valahogy lelógott. Ugyanakkor vannak ilyenek, hogy megy a shuttlebusz körbe, és ott ül benne a ölébe a gyerek, tehát hogy így az se lehetne elvileg, csak valahogy le lett engedve, mert ő a valaki.
Hát ilyenek vannak, ilyen ez mindig van, ilyen az ország.
Úgy, alapvetően azért, igen, tehát még azt hozzátenném korábbról, hogy a sportbírók vannak ugye poszton, vannak beavatkozók, ők nincsenek a poszt alárendelve, hiába ugye a poszt jelzi nekik, hogy mikor mehetnek be, mert náluk általában nincs rádió beavatkozóknál, tehát ők kézjelzéssel, meg vannak azok a kézjelek, amit kézjelzéssel megtanulunk, hogy kommunikáljunk egymással, hogyha mondjuk hangzavar van, meg ilyenek, de ők nem alattunk vannak, hanem kollégák ugyanúgy, csak mi tudjuk egyedül irányítani őket, és kapcsolatot tartani velük, hogy ők most mit csináljanak. Illetve vannak ugye a box utcás bírók, az a fő három csoport van. A boxos bíróknak teljesen más dolgokra kell figyelni, mint mondjuk nekünk zászlós bíróknak, vagy poszton dolgozó bíróknak. Nekik már ott nagyon sokat kell jegyzőkönyvezni, vagy nekünk általában kapunk egy lapot, mint jegyzőkönyv, hogyha kérnek tőlünk bármi olyat, ami vissza lehet még háromszor, nem tudom, fellebbezés, ilyen kérdéses esetekre, azokra kapunk egy ilyen jegyzőkönyvet, oda leírjuk, amit mi láttunk. Ugyanakkor a boxutcások, azok folyamatosan jegyzőkönyveznek mindent, mert annyi minden történik, hogy nem lehet rádión követni. Tehát a rajtoknál ők segítenek beállni ugye a pilótáknak. A rajt előtti pillanatokban ők figyelnek azokra a szabályokra, hogy meddig nem lehet az autóhoz nyúlni, vagy mikortól nem lehet már az autóhoz nyúlni.
Mondjuk a parkfermé szabályt is ők tartják.
Például a parkfermé szabályt, igen.
Ugye mikor vége a versenynek, csak gyorsan mondjuk el, hogyha hát valaki nem tudja, tehát azt hívják parkfermének, vége a versenynek, van egy ilyen szabály, hogy most ez sorozata váltogatja, 10, 20, 30, 40, 50 percig, tényleg nem tudom, melyik sorozat mennyit határoz meg
igen,
az SRO, az
ez
FIA.
Változó.
Az a lényeg, hogy van egy nagy, hát ilyen kordonnal elkerített rész tulajdonképpen, ahova beállnak az autók, és ameddig úgymond a hivatalos végeredmény ott helyben meg nem születik, vagy nem tudom igazából mihez van kötve, egy ideig ott kell állni az autóknak, és seki sebe senki hozzá nem nyúlhat semmihez, mert ha óvás vagy bármi olyan észrevétel van, vagy a technikai felügyelőség bármit meg akar nézni, akkor ugye úgy tudjon hozzányúlni az autóhoz, hogy ahhoz garantáltan soha senki nem nyúlt, még a verseny vége óta, ugye? Tehát jól mondom. Tehát ennek
hát
ez a lényege.
Nagyjából, igen.
Nagyjából ennek ez a lényege, és akkor ezért is ők felelnek, hogy oda aztán tényleg senki, és nyilván beirányítják az autókat, kiirányítják az autókat, mert azért azt kell elképzelni, hogy kurva sok autó
hát nem,
egy elég szűk helyen.
A boxosoknak
ott
van egy olyan, amire irigy vagyok, nem csak irányítják, hanem tologatják őket, tehát amikor már a pilóta nincs ott, elment mérlegelésre, és már nyugszik, akkor igen, a parkfermében mi segítünk az autókat kitologatni mondjuk a csapattagoknak, de alapvetően a parkfermé az azért van, mert ugye megvannak azok a szabályok az autósportban is, hogy például a doppingolás ugyanúgy tilos, tehát szúrópróba szerűen van ellenőrizve, de igen, van, hogy az a pilótákat is elviszik egy doppingvizsgálatra. Ugyanígy az autóban is megvannak azok a módosítások, amik mondjuk a verseny előtt még nem jönnek ki. Tehát ugyanez például egy üzemanyag keverék változás,
akár
olyan
egy
alkatrész,
turbónyomás, amit itt
egy turbónyomás, igen, egy alkatrész, ami mondjuk ahogy fárad az anyag, úgy kezd el mondjuk ilyen-olyan irányba hajlani, tehát hogy
jó,
öreg olyan
Honda
dolog van.
Szárny. Mondok, mindenre félned volt ez a Honda szárny ügy,
igen.
Ugye emlékeztek, egy kicsit eldeformálódott.
Hát, vagy igen, a Red Bullnak volt az, hogy 200 fölött súrolja a padlót, tehát az első szárny,
igen.
Most ezekre van az, hogy ezt úgy lehet ellenőrizni, hogy erre van egy külön technikai bizottság. Ezt vagy a rendező, vagy az MNS, tehát ez így közösen általában kiválasztják. És van a nemzetközi sport FIA-nak ez a sportkódexe, ebben van egy külön függelék, ami az összes kategóriának az összes szabályozását leírja, hogy milyen lehet egy autó. És az alapján vizsgálják át utam után, az is szúrópróba szerűen, vagy ő döntik el igazából, hogy melyik autó, de átvizsgálják. Lemérik mindegyiket, utána vannak ilyenek, hogy milyen alkatrészek nincsenek benne, vagy nem lehetnek benne, és így végignézik mindegyik, illetve azt az autót, amit épp kiválasztanak, de elejétől a végéig végignézik, és ugyanerre van az a szabály, hogy amint az autó elhagyja a box utcát, onnantól kezdve akkor értékelhető az eseményen, legyen az szabad edzés, időmérő, vagy futam, akkor értékelhető, ha megteszi a szabályban leírt versenytávot, ez minden kategóriában más. Tehát egy OB-nál elég már a futam 75%-át megtenni. Például egy Le Mans-i 24 óráson, aki az utolsó egy óra előtt kiesik, az nem értékelhető. Tehát
ezért szoktak néha
ez
egyébként
más.
Plusz egy kört menni. Hogy,
igen,
hogy
igen,
látod,
igen,
hogy
igen.
Áll az autó 16 óráig, és akkor az utolsó órában megy egy kört, kiáll, és
igen,
viszont
igen,
látás,
igen.
És akkor értékelve van, ez
igen,
egy
igen.
Kis kapu.
Na most az a lényeg, hogy mondjuk kijön az autó a boxból, onnantól kezdve nem kerülhet le róla, illetve nem kerülhet rá alkatrész. Illetve, bocsánat, igen, nem kerülhet rá alkatrész, és csak a pilóta, illetve a sportbírók nyúlhatnak az autóhoz.
Tudsz olyanról, most bocsánat, hogy félbeszakítalak, mert tényleg nagyon-nagyon hosszúak leszünk, tudsz olyanról, hogy sportbíró szúrt ki valamit, és szólt akár a technikai felügyelőségnek, bárminek, hogy amúgy figyeljetek már, srácok, az ott nekem rohadt gyanús.
Ilyen elő szokott fordulni, tehát például
pályának jóba kell lenni a sportbírókkal.
Hát azért pályanapon is rendszeres meg van mondva, hogy 10 centire lehet lehúzva az ablak, fúra le van húzva az ablak, tehát hogy így ezekre figyelnünk kell, mert ezt a kamerából nem látni, hogy ott le van húzva az ablak. Nyilván, ha borul az autó, baleset van, akkor ott kézláb minden kilóg, tehát hogy ilyenek vannak.
Közben...
De ugyanakkor egy, igen?
Csak bocsánat, mert itt a Bazsi jelezte, hogy neki közben mennie kell, meg kicsit elfoglalt is volt az este, de köszönöm szépen, hogy itt volt, nyugodtan köszönje, Bazsi, és akkor...
Köszönöm.
Nem kell megijedni, nyugodtan
köszönjük. Nem, nem, csak mondom, nem zavarok itt a...
Nyugodtan.
Nem sokat zavartál.
Lágyiba vagyok.
Egy kérdésem volt, az tuti.
Az tuti volt, igen, szegény matte karrierje, majdnem ezen ment el, és te ráérezted. Látod, én megkérdeztem századba, azt is, és mit szar volt.
De nem igaz, mert te is eltaláltál egy.
Én is, melyik volt az, ami majdnem véget vetett közben? Bazsit engedjük
ja, hogy
el, köszönni, bocsánat.
Nem látják egymást a posztok. Szia, Bazsit.
Hello.
Szia, köszi.
Tehát, hogy nem látják egymást a posztok.
Értem.
Azt nem mondtad.
Igen?
Igen,
Nagyon,
hogy azért,
nagyon.
ha nagy eső van, akkor hát már nem látják egymást a posztot.
Ja, lehet. Biztos.
Azt hiszem. Na mindegy.
De ha nem, akkor utólag úgy is megszerkeztem, hogy ezt most ezt majd bevágom oda.
Jaj,
Tudsz-e mondani valami jó sztorit így zárásképpen, mert így 1 óra 21 percig azt gondolom, hogy nagyon elhúztuk. Van-e valami jó szaftos,
hát,
nem szaftos,
szaftos.
bármi érdekes, ordítozott veled pilóta, találtatok egy nyuszit a fűbe, akármilyen milyen
Hát
versenypályán
inkább
mellett
olyanok
mozgva.
vannak, hogy például nekünk, most mondom így a 20-as poszton, van egy olyan terepfi, vagy hogy mondjam, tehát ilyen adottság igazából ott, hogy került oda egy drótkerítés, illetve van egy 200-as tábla előttünk, ami így a szektorunkból így a jó 50%-át így kitakarja. És akkor bizony voltak olyanok, hogy nekem az első posztvezetőm, aki így amikor legelőször oda kerültem, én sportbíró, akkor volt az én posztvezetőm. Nyilván én akkor még azt hittem, hogy felettes, aztán így idővel megtanuljuk, hogy az azért így egyben van a kettő, tehát hogy így kollégák vagyunk, és egy szinten vagyunk. És akkor volt az, hogy 2-3 év után így úgy kerültünk pont beosztásra egy pályanapra, hogy én voltam a 20-ason, ő volt a 21-en. És így, amikor ő szól be nekem, hogy így a szektorodban ott van egy ilyen lökhárító, akkor úgy néztem nagyokat, hogy hol. És kinézek jobbra, balra, és még mindig pont akarta az a 200-as tábla. És akkor még én visszakérdeztem, hogy így betegyem a sárgát. És akkor toronyban mondták rögtön, hogy hát nem ártana.
Nem lenne szar.
Tehát, hogy így ott van a pálya közepén. De ilyenek például most is volt a GT Open-en ilyen, hogy volt egy safety car, korábban a pályán történt valami, jön a mezőny, betettük tábla, safety car, minden, lengetjük, és nyilván nekem kellett volna, illetve én figyeltem a poszt későbbi részét, és ott volt egy kontakt, tehát két autó összeért, és az egyik autó ott maradt. Na most akkora felhajtás volt, közben előttünk volt egy sárga zászlós előzés, én meg arra figyeltem, hogy nézem a rajtszámokat, hogy ki előzött kit, szabálytalanul. Arra figyeltem, közben volt egy kontakt, azt nem láttam, és így egyszer csak azt veszem észre, hogy száll ki az ember az autóból, és így, jé, ott van egy autó. Hát akkor egy dupla sárgát be kéne rakni. És akkor volt egy ilyen, hogy szól a 21, hogy amúgy 20-as ott van egy motorháztető a szektorodba. Poszvezető így leugrik a poszról, csak így szalad kifele, és így kinéz. Hát baszki, ez tényleg ott van. Tehát, hogy
És
ilyenek azért vannak.
ez a 200-as tábla, ez nem akar onnan eltűnni, vagy ez így
Ez
jó?
folyamatosan vándorol. Tehát mi mondjuk nem nyúlunk hozzá, de pályanapokon ugye nyilván erre a posztra is kerülnek mások, és azok bizony pakolgatják azért előre-hátra. Tehát, hogy ez mi is rögünk rajta mindig, hogy ezek így vándorolnak, ezek a
A
táblák
200-as
előre.
tábla, tehát ez a féktávot, vagy a
Igen,
kanyar, ez a
igen, igen,
200-as
igen.
tábla, az lehet, hogy 210 van, vagy
Hát ilyen
190.
két, 195 és 205 között szokott menni valahol.
Az így elég randomnak tűnik, ez jó, hát
Nem,
nyilván 5-10
ez
méter
egy az, hogy ez
nem annyira
nem csak a
számít.
Hungaroringen, persze, de ez nem csak a Hungaroringen, meg mondjuk kijön a versenyző, megy szabad edzést, ha reggel a szabad edzésen ott van az a tábla, az este a futamon is ott lesz, tehát hogy maga viszonyítási pont az nem
Aha, ja,
változik.
az nem
Most
változik.
tábla előtt vagy után, nyilván napközben, rendezvény közben nem pakolgatjuk. Az
De
azért
jó
nem egy...
lenne, meg még föl sem ér
Igen,
létek, hogy
igen,
a
igen.
100-as van először, aztán a 200-as és végén beraksz egy 50-es,
Ja, nem.
150-es.
Azt
Azért
szerintem
az
egyáltalán nem
megkavarna.
figyelik.
Az megkavarna, gondolod? Mert ugye van az a rendemonda, aztán lehet, hogy igaz is, amikor még Budapesten volt motoros verseny, és az egyik legjobb versenyző kifigyelt egy ilyen neonzöld kabátos fickót, tudod, és ahhoz mérte a
Ja,
féktávot, majd
igen.
a Pali az
Hát ez...
X-edik körbe megunta, és egy 20 métert hátrébb ment, és óriási bukás lett a
Az,
végén.
az, az. De ugyanez
Azért így nem vándorolnak a
valamelyik
tábla.
Lomanon hallottam, hogy a fotós nézte ki, az ő csapatuk fotósát nézte ki viszonyítási pontnak. Csak úgy elment előtte négyszer-ötször, betanulta azt a féktávot, majd egyszer csak elment onnan a csávó.
És vége volt.
Tehát, hogy igen, ilyeneket ők se csinálják. Nem hiszem, hogy a feliratokat olvassák. Maga az, hogy ott van valami forma, egy tábla, és ahhoz viszonyítanak, nyilván egy nemzetközi futamon, egy nagyobb rendezvényen hoznak ilyen hungarocell táblákat, és leszúrogatják a földbe, és akkor leszerelik ezeket a nagy
Aha.
közlekedési tábla méretű izéket. Tehát, hogy
Ebből
ez azért nem
látunk is
zavar.
robbanásokat, mert ez a hungarocell tábla, amikor szembe csapódik vele egy akár egy GT, vagy egy DTM, vagy akár egy Formula
Aha,
autó, ezt
aha,
gyönyörű
na.
szépen szét tud foszlani. Olyankor mi van?
Na, erről is van sztorim. 16-ban volt egy DTM, nem, bocsánat,
Nem
tavaly
beszéltük össze,
DTM-es.
esküszöm, mert mondtál.
Ja, nem.
Én ezt láttam saját szememben.
Ja,
Igen.
nem, ez most jutott eszembe nekem is, hogy a tavalyi DTM-en volt egy olyan probléma, hogy a DTM az úgy dolgozik pályaelhagyásukkal, hogy kirakja a markereket, és ha az a marker, illetve ugyanaz, mint a kamion versenyeken, kiraknak ilyen bójákat, ha azokat elütik, akkor van annyi szélesség, hogy lement a pályáról, és akkor azt mi jelentjük. Na most kamion versenyen ilyenkor van az, hogy leelmegy a mezőny, és utánok így mindenki szalad be a pályára, és így pótolja vissza ezeket a markereket, ezek ilyen 30-40 centi mélyen le vannak szúrva ilyen szivacs darabok, és akkor az a marker. És az a lényeg, hogy DTM-en tavaly nem ilyen szivacsokat használtak, hanem hungarocell táblák voltak leszúrva ilyen műanyag csövekkel a betonba. És nagyon jó volt szabad edzésen, tényleg látszott, hogy működik. Néha-néha az egyiknek így a sarkát elcsípték, akkor utána cserélték, és így láttuk, hogy tök jó, az ott volt egy Elvis, és akkor megvan a rajtszám, tök jó láttuk. És utána jött a verseny, azt képzeld el, hogy jön 20x autó, és a körülbelül a negyedik, ugye így lehet látni ilyenkor, hogyha állsz a kanyar mellett, hogy jön egy autó, az picit szélesen, a mögötte levő már szélesebben, a mögötte levő még szélesebben, és a negyedik a sorban, az már így telibe mind a három ilyen hungarocell táblán így átmegy, majd utána az egész mezőny. És ilyenkor van az, hogy írogatod, de rohadt gyorsan a papírra, hogy kik voltak elviszem, mert azt majd utána vissza kell mondani. És
de hisz nem volt
kezdve...
tábla.
Igen,
a negyedik
igen,
után nem volt tábla.
Igen, könyek. De aki szélesebben jött a negyediknél, az tuti, hogy kint volt, meg azt már látni, hogy az bőven bukótérbe kanyarodik. És ez a nagy Elvis.
Így meg van határozó, kis Elvis, nagy Elvis. Közepes,
hát nem,
az
vannak
melyik?
Ezek a, vannak ezek a szavak, ez a, nem tudom, ugye van az Elvis, ugye az abból alakult ki, hogy el és vissza. Tehát, hogy ez az a pályahagyás előnyszerzése, tehát, hogy lement a pályáról.
Aha.
Ugye négy kerékkel lement a fehér
vonalról. Igen, de nem a falig, hanem csak szépen kiszélesítette
hát
a kanyar.
Igen,
ami által egyébként sokszor jobb a kigyorsítás, ott tehát előnyt szerzel vele,
igen,
hiába mész papíron többet,
tehát
ugye?
Ez amikor így a kanyarnak az apexét, a csúcspontját azt így lecsapod, az a belső Elvis. Uh-huh. Vannak azok a pillanatok, amikor mondjuk besokkal egy pilóta, későn veszi a féktávot, vagy megcsúszik kigyorsításon az autó, és amiatt megy ki, az nyilván nem jár előnyszerzéssel, ez látni, és ez teljesen más, hogy jegyzőkönyvezik is. Ilyenkor azt kérik, hogy erre azt mondjuk, hogy elront, vagy elfék. Tehát, hogy ez így nem elvisz, hanem elront. Van az, amikor mondjuk előz, eközben, tehát mondjuk úgy vágja le a kanyart a sikámba, hogy átmegy a betonon. Tehát,
ahogy
így,
kell.
Igen, és így úgy, ahogy van megelőzi, na az mondjuk már a pöttyös. Tehát, hogy vannak ilyen szakszavak, mert nyilván most nem mondhatod el azt a rádióba, hogy mit tudom én, a 8-as szabálytalanul előzte Elvisszel a mit tudom én, 16-os, mert ez rohadt hosszú egy rádióba, és millió dolog történik.
Nyilván.
Tulajdonképpen egy versenynél az első négy körbe vannak dolgok, amiket nem tudsz bemondani. Mert történnek fontosabbak is, tehát egy kontakt, egy ütközés, vagy az, hogy ott maradt egy autó, vagy hogy még jön egy autó, vagy hogy kimegy a boxba, az sokkal fontosabb, mint hogy a 26. helyen haladó versenyző lement a pályáról.
Tehát akkor igazából olyankor érdemes ezeket megcsinálni, amikor látod, hogy a sportbírónak esélye nincs bemondani, akkor nyugodtan csinálsz bármit, mert soha nem leszel megfogva.
Nem. Tehát ezeket meg írjuk.
Keresem a kiskapukat, várjátok.
Nem, ezek írva vannak, tehát ezeket mi vezetjük papíron, és akkor szokott lenni ilyen 4-5 kör eltelte után, szokott lenni, hogy toronyban mond egy ilyet, hogy akkor most jöhetnek az Elviszek.
Aha, és akkor utólagos dádá.
És utólag azt képzeld el, hogy van erre egy külön jegyzőkönyvező ember, aki hallgatja a rádiót, ül egy program előtt, és így kattintgatja a gombokat, hogy aha. 15-ös rajtszám, 20-as poszt, Elvis. 16-os, 20-as poszt, kontakt a 17-essel.
Oh,
tehát, hogy ez így, és ez így kattintgatja befele, és ha mi azt mondjuk, hogy mondjuk elnéztünk egy rajtszámot, mert mondjuk észreveszünk, hogy baszki, pontunk egy 32-es rajtszámot, és az nincs is a mezőnybe. Aha, mert mondjuk a 82-es akart lenni, csak meg van törve picit ott a kasznia, és akkor az már 32-esnek látjuk, akkor ezt utólag mondjuk, hogy a, mit tudom én, másfél vagy két körrel ezelőtt a 32-es javítom a 82-esre.
Ja,
és akkor fölgörget a tetejére a jegyzőkönyvnek, és akkor igen, az volt az, időpontra megvan, hogy mikor volt.
Akkor nem lehet elbújni előletek.
Hát nem.
Főleg a rutinos. Meg kell kérdezni, hogy hol van sok ilyen gyakorló, ugye? És akkor ott.
Hát ha vannak, akkor mindenhol vannak.
Akkor mindenhol vannak. Hát nyilván azért a rutinosabbak mellé vannak beosztva. Jól van, szerintem kibeszéltük ezt a témát, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Én köszönöm nagyon,
Így
hogy
az...
picit népszerűsítettem ezt a hivatást, mert igen, ez a munkától azért messze van, de azért a hobbinál egy kicsit több.
Igen, mindenképpen. És hát nagyon jó egészséget kívánunk mindenkinek, és csak így tovább kelletek mindenképpen, és köszönjük a munkátokat, illetve hát a sérült kollégáknak mindenképpen gyógyulás, jobbulást kívánunk, és akkor itt a belinkelt számlaszámon lehet segíteni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttél, ennyi volt mára. Nem tudom, mikor lesz folytatás, nem tudom, hogy lesz folytatás. Nyilván szeretnénk, megnézzük a lehetőségeket és a visszajelzéseket. Témánk az biztos, hogy lesz. Úgyhogy mindenkinek köszönöm, aki itt volt, és neked is szép napot.
Én is köszönöm
Sziasztok!
neked, hogy beszélhettem erről. Sziasztok!
Halihó!